Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
9 óra után 7 perccel köszöntöm Önöket. A mai műsort Gergács Anikó, López Brigitta és Barta Bernadett szerkeszti, én pedig már mondom is a mai témáinkat. Ha autóval indulunk külföldi nyaralásra, sok mindent érdemes áttekinteni, kezdve a járműtől az útvonal megismeréséig. Ám nem árt a helyi szabályokkal is tisztában lenni, mert könnyen több száz vagy több ezer eurós büntetés lehet a vége.
Olaszországban egy évig jöhet a bírság, parkolási bírság, és 100 euró már indul körülbelül. Van, hogy az év letelte előtt 6 nappal érkezik meg a bírság. És a bérelt autóra is ezt parkolási bírságot, vagy bármit, azt is behajtják rajta.
Milyen szabályokra figyeljünk, ha külföldön autózunk? Ezzel jelentkezünk 4:11 után. Ha önöknek is vannak hasznos információi ezzel kapcsolatban, írják meg kérem. 0639666 az SMS számunk. Aztán ma is tart a kánikula, ilyenkor különösen fontos a megfelelő hidratálás. Igyunk, de mit és mennyit? Tippek és tanácsok 10:30 után. Amivel pedig kezdünk, ne várjunk őszig a kéménysepréssel. Sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek a leginkább leterheltek, és többet kell várni az ellenőrzésre. Pedig akár még ebben a nyári forróságban is okozhat gondot a kémény. SMS számunk még egyszer, tehát 0639666. Ne feledjék, Viberen is megtalálnak minket, ott a Kossuth Rádióra kell kattintani. Én egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. Furcsa lehet ebben a kánikulában elképzelni, hogy pár hónap múlva hideg lesz, de a kémény szempontjából nem árt, ha mégis eszünkbe jut. A kémény ellenőrzés a fűtési rendszerek biztonságos és hatékony működésének elengedhetetlen része. Családi házaknál az ingatlan tulajdonos kezdeményezésére történik, vagy értesítés alapján még társas házaknál ütemterv szerint zajlik. A vizsgálat gyakorisága a tüzelőanyag típusától függ. Pilisi Csenge összeállítása következik.
A napokban egy egri társasházi lakásban jelzett a szénmonoxid érzékelő. A szerencsém volt, hogy nem történt mérgezés. A nyári hőségben ugyanis légdugó alakult ki a kéményben. Több ezer kémény veszélyes Heves vármegyében, bár a kéményseprés a magánembereknek, a családi házaknak ingyenes, mégis kevesen élnek a lehetőséggel.
Az a baj, hogy nálam a kémény olyan helyen van, hogy nem nagyon szoktam felengedni a kéményseprőt, mert egy kicsit labilis a feljárás, úgyhogy ezt én magam szoktam megoldani.
És hogy vizsgálják át, hogy minden rendben van-e?
Hát általában a pincében van ilyen tisztítóablak, és akkor ott ilyen tükörrel, illetve a gázkazánt azt műszerrel. A gázkazánt azt mindig megnézettem velük, tehát a gázkazánnak a kéményét.
Fél évente jön hozzánk kémény, mi a magánházban lakunk, tehát a fő kémény, ami a házban van, azt folyamatosan ellenőrzik, mert hogy kondenzációs kazánunk van, a teljesítményét ismérik, kettő az egyben szolgáltatást mondhatnám így is, mert hogy megnyugtat, hogy a kazán is jól működik, és hogy a kéményrendszerünk is rendben van.
A hasznos alapterület a házunknak egy olyan 100-105 négyzetméter, és alapvetően eddig az elmúlt 4 évben már gázzal fűtöttük ezt a házat.
Mutatja Péter, aki a családja úgy döntött, mivel nagy a ház, inkább áttérnek fatüzelésre.
Mivel ugye szigetelt az épület is, így ezért elég jól tudtuk tartani. A legtöbb gázfogyasztás egy hónapban olyan 300 köbméter volt. Az akkor ilyen 30-32 ezer forintos gázszámlát eredményezett a legkeményebb időszakokban. Nyilván az új számítások szerint ez több 100 ezer forintra rúgna, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mivel még vannak a házokban, mivel egy vásárolt ház régi cserépkályhák, mind a nappaliban, mind pedig a konyhában, mint pedig a szobák fűtésére, így fafűtésre fogunk átállni.
Krisztináik eddig nem használták a cserépkályhákat, de a megnövekedett fűtésszámla miatt idén azzal fűtenek.
Amikor építettük a házat, gondoltunk arra, hogy érdemes erre ráállni.
És akkor átvizsgáltatják a kéményeket.
Minden évben ellenőrizték a kéményünket rendesen, úgyhogy ezzel szerencsére nincsen tennivalónk sem, meg jó állapotban vannak a kéményeink.
Társasházban lakunk, minden évben jönnek ellenőrizni, és azt nézik, hogy gáz tüzelésű bojlerunk van-e mondjuk a fürdőszobában. Hát nekünk speciál már ki lett cserélve, de akkor a fürdőszobában ezt megnézték mindig, hogy égés termék az milyen, jó, nem jó, és akkor ezt egy bizonylattal minden évben kiállítják, hogy elfogadható vagy nem.
Jóval a fűtési szezon előtt érdemes ezt megnézetni, átvizsgáltatni, azért megnyugtató gondolom, ha ezt idejében megnézik.
Igen, érdemes mindenképpen. Valamikor családi házban laktunk, és ugye régen az az úgy volt, hogy jártak a kéményseprők, és tisztították a kéményeket. Most nem mindenki figyel erre, pedig nagyon sok balesetet megelőzne, és hogyha a kémények tiszták, meg rendben vannak, az tényleg nagyon jó lenne. Én szerintem egyre kevesebb ember gondolja úgy, hogy ezt meg kellene nézetni. Családi házasokra gondolok, mert gondolom, hogy a társasházakban azért járnak előírás, hogy meg kell nézni. Azt tudom, hogy a lakosoknak ingyen végzik a ellenőrzést.
Fűtési szezon előtt ön szerint ez fontos átvizsgálni, hogy mielőtt, most tudom, hogy még nyár közepe van, de hogy az ember időben gondoljon erre?
Erre még most nem gondoltam meg, valóban őszintén. Hát lehet, hogy majd most megfogok. Sok mindent elfelejt az ember, aztán, hogyha eszébe jutatják, akkor nyilván megcsinálja.
Így van. És mit szól ahhoz, hogy az a lakosságnak ingyenes ez a kéményvizsgálat?
Amikor ez a kéményvizsgálat van, akkor, mivel vállalkozás is működött, akkor mi azért fizettünk. Ugye elő van írva kötelezően.
Erre nem sajnálja az ember a pénzt?
Persze, hogy nem. Van kéményseprő KFT, vagy mi, és akkor azoknak kell szólni, és akkor azok kijönnek, és akkor kiadnak egy papírt, hogy leellenőrizték.
Az éves kötelező kémény ellenőrzést fogjuk elvégezni itt a helyszínen. Egyébként már zárt égésterű tüzelőberendezést láthatunk. Bevezetjük ezt a szondát ide, ide a füstgáz oldalba, és azt szépen figyeljük itt a készülőkünkön, hogy milyen értékeket fog majd mutatni.
Így vizsgálják a kazánokat, mutatja Vámos Csaba kéményseprőmester. Szerinte sok az elhanyagolt kémény Heves vármegyében.
A szénmonoxid mérgezéseknek a közel 80%-a az ugye a nem rendszeresen karbantartott gázkazánok műszaki állapotából fakad.
Egy friss felmérés szerint a 180 ezer kéményből minden hatodikkal van gond, mert nincs rendszeresen karbantartva.
Pilisi Csenge összeállítását hallhatták Egerből, a stúdióba pedig megérkezett Dóka Imre tűzoltóőrnagy, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Jó napot kívánok!
Kezdjük csokolom, jó napot kívánok!
SMS számunk pedig 0639666, jönnek is a tapasztalatok kémény ellenőrzés kapcsán, majd ezekből is szemezek, de egy néhány napja közösségi felületre kitett üzenettel kezdeném. A lányunk fürdés közben rosszul lett és összeesett. Azonnal mentőt hívtunk. A kórházban kiderült, hogy szénmonoxid mérgezést szenvedett. Ezután kijött a katasztrófavédelem és a gázszolgáltató is. Megállapították, hogy a gázbojlerből szénmonoxid került a lakásba, ezért a gázszolgáltatást azonnal megszüntették. A szakemberek szerint a kémény hibája volt a fő probléma, és felmerült az is, hogy a lakásban működő mobil klíma hozzájárulhatott ahhoz, hogy az égéstermék nem megfelelően támozzon. Gyakoriak nyáron is az ilyen jellegű esetek?
Gyakoriak természetesen, és azzal kezdeném, hogy azért is tévhit az, hogy csak ugye a fűtési szezonban van jelen, hiszen az említett példa is rámutat, arra rávilágít, hogy a nyílt égésterű vízmelegítők tudnak ilyenkor problémát okozni. Ráadásul ugye a hőség idején a kinti kéménykürtő vége felmelegszik, tehát egy légdugó alakulhat ki. Főleg, hogyha a húzathatást, azt a húzathatást, ami a füstelvezetést garantálja egyébként, akár a mobil kléma, akár pedig minden olyan levegőt használó háztartási berendezés, legyen az egy szagelszívó, egy klímaberendezés, egy páraelszívó, egy szárító üzemű mosógép, amely mind a háztartás levegőjét használja, ezek felboríthatják, még jobban csökkenthetik a húzathatást. Éppen ezért főleg az ilyen 38-40 fokos hőmérsékletnél, amikor felmelegszik az a fém füstelvezető vég, és kialakulhat a légdugó, még fokozattabban kell eljárni. Tehát az ilyen esetekben nyilván ne engedjünk át vizet, inkább használjuk a tusolást, az rövidebb ideig tart, és ráadásul ugye a fürdőszobáról van szó, ez általában a háztartásnak a legkisebb helysége, tehát itt hamar el fogja vonni a rendelkezésre álló oxigént.
Ha jól értem, ilyen történet abban az esetben is megeshet, hogyha a kéményes semmi probléma nincsen?
Így van, ez pontosan ugyanaz a példa, mint akár a téli fűtési szezonban, aki mondjuk vegyes tüzelésű kályhát kandallót használ, és mondjuk hiába volt ott egy héttel azelőtt a kéményseprő, ha nem megfelelő tüzelőanyagot használ, ott is lerakódás történik. Ez nyilván, ez a példa, ez teljesen más, itt a úgymond húzathatás gyengül le, csökken le, hiszen azok a hallgatók bizonyára észrevették, vagy észreveszik, akiknek modern zárt égésterű készülékük van, és a meleg vizet így állítják elő. gázüzemi készülékekről beszélek. Itt maga a modernebb készülék már le is tilt, amikor úgy érzi, hogy nem tudja a füstgázt kitolni magából a
Tehát van benne érzékelő.
Egy érzékelő, és le is tilt, meg is állhat a készülék. Ez nem azért van, mert elromlott, hanem mert úgy érzékeli, hogy ez azzal a húzathatással ő már nem fogja tudni eltávolítani az elégetett gázt.
Tehát ilyenkor nyáron a nyílt égésterű fűtőtestekkel lehet probléma.
Így van, így van, így van. Ugye szénmonoxid azokon a helyeken jelenik meg, ahol maga a nyílt láng jelen van. Én most nyáron ugye a gázüzemű, nyílt lánggal üzemelő fűtő vízmelegítő eszközökről beszélünk. A téli időszakban pedig minden olyan fűtőberendezésről, ahol a nyílt láng jelen van, az akár lehet akár egy cserépkályha, egy kandalló, vagy éppen egy vegyes tüzelésű gáz, illetve vegyes tüzelésű kazán, és ugyanúgy a fali nyílt égésterű gázkészülék is.
És még ami hasznos információ lehet, hogyha megy a gázkazán akár, akkor párhuzamosan mondjuk kapcsoljuk le a klímát, és olyan szagelszívókat, amik a levegőkeringetést felboríthatják, vagy annak a rendes rendjét?
Arra hívjuk fel a figyelmet, hogyha bárki az épületbe beépít egy olyan eszközt, ami a levegőt használja, amit már említettem, a szagelszívó, ventilátor, klímaberendezés, vagy akár a szárítóüzemű mosógép, akkor mindig kérjük ki a szakember véleményét, illetve amikor megy a kéményseprő, akkor tájékoztassuk arról, hogy a két ellenőrzés között ilyen meg ilyen típusú készülékeket építettünk be. De addig is így van, figyeljünk oda fokozottan, ne egyszerre ne üzemeltessünk annyi berendezést, amely a légháztartást felboríthatja, hiszen ilyenkor következhet be a tragédia, és még egyszer mondom, tartós üzemeltetést a melegvíz ellátásra, ezt is fokozottan figyeljünk oda, illetve fontoljuk meg, hiszen nyilván jó beleülni egy kád vízbe, de amikor tartósan üzemel egy ilyen nyílt égésterű vízmelegítő, az említett példán keresztül meg lehet a baj. Ugyanakkor statisztikai számokkal is készültem. Az idei évet, hogyha nézzük, akkor 560 szénmonoxidos esethez kellett, hogy kimenjünk. Ez nem azt jelenti, hogy tragédiával történtek, de kisebb mérgezések, mint az említett példa is mutatja, kórházba került, nyilván ellátás követően hazamehet, de senkinek nem hiányzik az, hogy a probléma ott legyen a feje fölött. És ha csak a hőség idején nézzük, a múlt hét szombat óta van ugye rendelve hőségriasztás, és ugye most már ma már harmadfokú is szombattól nézve, tehát az elmúlt bő egy hetet, hogyha nézzük, mert ugye másodfokkal kezdtük, akkor közel 60 olyan eset volt csak a szénmonoxidos esetek száma, ami jelen volt országos szinten.
Hasonló háttérrel, mint amiről
hasonló
most beszéltünk?
Hasonló háttérrel, így van.
Most ugye arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy akinél aktuális a kémény ellenőrzés, az rendezze le most a nyáron, mert könnyebben fog szabad időpontot is találni, mint a téli csúcsidőszakban.
Igen, évekre visszamenőleg azért az látszik, hogy az emberek a fűtési szezon előtt tartják ezt fontosnak. Itt gyakorlatilag a kémény ellenőrzésen a rendszerességen van a hangsúly. Tehát ugyanaz, mint mondjuk egy járműnél, amikor elviszük műszaki vizsgára, lehet, hogy áprilisban jár, fog lejárni, lehet, hogy éppen szeptember. Tehát a rendszerességen van a hangsúly, hogy a bejátszó anyagban is hallottuk, ugye a gázüzemű készülékekhez kapcsolódó kéményeknél ott két évente, a vegyes tüzelésű kályák, kandallókhoz kapcsolódó kémények esetében pedig évente fontos ezt az ellenőrzést elvégezni.
Mert hogy ott erősebb a lerakódás?
Erősebb a lerakódás, nyilván ott olyan égés termékek távoznak, illetve a maga a hőhatás is teljesen másképp alakul. Ezeknek az ellenőrzése is elengedhetetlen, és ugye itt az is fontos, hogy hiába van meg a kémény ellenőrzés, ha nem megfelelő tüzelőanyagot fogunk majd télen használni, de nyilván ez majd egy későbbi időpont.
Lehet, hogy erről majd télen beszélünk.
Így van, a rendszerességen van a hangsúly.
Tehát ez az egy vagy két éves idősáv, ez igen, az, amit be kell tartani. 0639-9666 az SMS számunk, ott egy olyan hallgatói üzenet, hogy Budapest 11. kerületi társasházában több mint két éve nem volt ellenőrzés. Többször kértünk időpontot a katasztrófa védelemtől, hogy mikor jönnek, és elvileg azóta sem voltak. Társasházaknál mi a szabály, hogy fordulhat ilyen elő?
Társasházaknál automatikusan érkezik maga a kéményseprő, a magát az értesítésbe dobja. Mindegy, hogy csak magánlakók, úgymond természetes személyek laknak, vagy pedig esetleg van benne vállalkozás. Tehát a vállalkozóhoz is ugyanúgy a katasztrófavédelem kéményseprője fog kiérkezni, és itt mindig az a kérdés, hogy akkor ő mennyit fizet, ha a többieknek pedig díjtalan. Ugye a vállalkozások esetében díjköteles ez a fajta tevékenység, ugyanezzel a rendszeres ellenőrzési periódussal, amit már említettünk. Mondjuk, ha van egy 20 lakásos társasház, és mondjuk egy vállalkozás tartózkodik benne, akkor ő az össz ellenőrzés ráeső részét fogja csak kifizetni, tehát az azt jelenti, hogy az ellenőrzés egy huszad részét fogja kifizetni. Ugyanakkor a családi házak, az egylakásos lakóházak esetében viszont ott csak időpontra érkezik a kéményseprő, tehát ott magának a lakónak kell kérnie ezt a fajta ellenőrzés szolgáltatást. Itt is az a helyzet, hogy a magánszemélyek esetében nyilván ez nem díjköteles, tehát térítésmentes, ugyanakkor a vállalkozások esetében pedig ki tudja választani például ott is, hogy ki az ő kéményseprője, és a kéményseprő ipari szolgáltatók, ami független a katasztrófavédelemtől, azoktól a egyéni vállalkozásoktól, társas vállalkozásoktól tudja megrendelni magát a szolgáltatást. Nyilván ők piaci alapon működnek, tehát mindenki el tudja dönteni, amikor felmegy és megnézi, hogy milyen kéményseprőipari szolgáltatók jöhetnek szóba, akkor ő rá van bízva, hogy melyikkel fog úgymond szerződést kötni.
Hogyha visszamegyünk az előző SMS-hez, a társasház esetében azt írja, hogy 2 éve nem voltak kint, de akkor ez a 2 éves periódus akár még jó is lehet.
Így van, hogyha gázüzemű készülékek vannak, akkor ugye 2 évente fog sormunka keretében érkezni a kéményseprő. Egyébként a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon a sormunka ütemterv már elérhető egész évre, január első munkanapjától.
Tehát láthatják, hogy igen, a társasházakhoz mikor fognak kimenni, akkor ez a hallgató is ezen az oldalon meg tudja nézni. Ha időpontot kér valaki, nagyjából milyen áthutási idővel kalkulálhat? Most akkor családi házakról beszélünk.
Ez nyilván attól függ, hogy az adott területen hány olyan időpont van, illetve nyilván nem össze-vissza ugrálnak a kéményseprők, tehát elképzelhető az, hogy a környékben lévő más időpontokkal együtt hangolják össze. Az sem mindegy egyébként, hogy abból a szempontból mindegy, mert a lényege nem fog változtatni, tehát fog érkezni a kéményseprő, mert telefonon tudja megrendelni, a 1818-as telefonszámon, a 9, majd az egyes menüpont használatával, illetve a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu-n akár online is meg tudja rendelni ezt a fajta szolgáltatást, és visszajelzést kap rövid időn belül, hogy mikorra tudnak érkezni a kéményseprők. Egyébként a nyári időszakban, amikor lakásfelújítások vannak, és mondjuk átépítenek egy kéményt, az már nem, az annak az ellenőrzése már nem térítésmentes, hiszen az egy közbülső olyan átalakítás, amelyet úgynevezett műszaki engedéllyel kell engedélyeztetni a magával a katasztrófavédelem kéményseprőivel, pontosan azért, hogy hasonló tragédiák vagy akár sérülések ne következzenek be, amelyekről már beszéltünk.
Tehát 1818, ezen a telefonszámon lehet időpontot kérni kémény ellenőrzésre, illetve a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon. Van itt egy olyan kérdés is, amit az SMS író tett föl 0639666-os számra, hogy mi van akkor, hogyha valaki egy házban lakik is, és egy vállalkozás is be van jelentve, akkor melyik szabály érvényes, a kémény ellenőrzés ingyenes, avagy nem?
A lakóknak, tehát a természetes személyeknek minden esetben térítésmentes, tehát ingyenes. Ugyanakkor a vállalkozásnak, vagy a vállalkozónak, egyéni vállalkozó is lehet, ahova be van jegyezve maga a székhely vagy telephely, ott ugye ez díjköteles szolgáltatás. Erre mondtam azt, hogy ha egy 20 lakásos társasházról beszélünk, akkor mondjuk egy vállalkozás van a lakók között, akkor ugyanúgy sormunka ütemterv keretében érkezik a kéményseprés, tehát a vállalkozónak nem kell ezt a fajta tevékenységet megrendelni, de ez csak a társasházra igaz, és az egy huszad részét kell, hogy kifizesse magának a szolgáltatásnak. A egylakásos, kertesházas övezetben, a családi házas övezetben, ott ha vállalkozás van bejegyezve, akkor ki tudja választani a kéményseprőipari szolgáltatót a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon, ki az én kéményseprőm, és ott a szolgáltatók megjelennek, és a rá van bízva, hogy melyik szolgáltatóval fogja.
De akkor itt a kárárajánlatot is kérhet, vagy egységes a díjazás?
Nem. Piaci alapon működik, tehát eltérő nyilván maga a szolgáltatás.
Nagyjából, bocsánat, milyen összegre kell számítani, pont azért, mert többször hallunk arról, hogy csalók is megjelennek és kopogtatnak, pedig nem is kémény seprés.
Így van, eltérő az országban működő kémény seprőipari szolgáltatóknak a szolgáltatási díja, ha lehet így fogalmazni. Ugyanakkor egy kéményenként átlagban egy ilyen 7000 forinttól indulhat, és akkor nyilván kinél mi a plafon. Ugyanakkor arra is tekintettel kell lenni egy vállalkozás esetében, hogy nem mindegy, hogy hány kéménye van és milyen típusú kéménye, mert nyilván ez darabáras a szolgáltatóknál, de nem szeretném elvenni senkinek a kenyerét. A katasztrófavédelem kéményseprője a magánszemélyeknél továbbra is díjmentesen, térítésmentesen végzik el magát a kémény ellenőrzést.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Ne várjunk őszig vagy télig a kéménycsepréssel. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Dóka Imre tűzoltó őrnaggyal, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivőjével. Köszönöm, hogy eljött.
Én köszönöm.
Kik voltak a hajdúk? Ez is kiderül az elkövetkező 3 percben.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Sikerült elérniük azt, hogy egy foglalkozást jelölő csoportból katonaelemből egy önálló közigazgatási egységet létrehozó népcsoportként jelenjen meg.
Nagy Zsolt, történész, muzeológus a hajdúkról, azokról az eredetileg fegyveres marhapásztorokról beszél, akiket Bocskai István telepített le a mai hajdúság területén.
Önálló közigazgatási hatáskörrel, független adóigazgatással, önálló tisztikarral rendelkező közigazgatási, vegyük úgy, egység. Kivételes jogállás volt, még rajtuk kívül a jászokunok és a székelyek kapták meg ugyanezt a kiváltságot.
A hajdúk letelepítését Bocskai István Korponán 1605. december 12-én kelt ünnepélyes okiratában mondta ki. Ebben 9254 hajdúvitézt megnemesített és családostól letelepített saját birtokain.
De ténylegesen, hogy hány hajdú telepedett le? Ez egy másik kérdés. Vannak találgatások, hogy itt pár száz fős volt az a hajdú tömeg, aki elfoglalta ezeket a adományozott földeket és rátelepedett, mert összes 30 ezer hajdúról beszélünk. 30 ezeren álltak a fejedelem szolgálatába, és ebből 10 ezer lett letelepítve. Ez azért, mert a többiek folytatták egykori életmódjukat, ők nem akartak letelepedni. Nekik jó volt az, hogy szolgálatba állhattak, ha nem volt szolgálat, akkor fosztogattak, raboltak. Ugyanezt csinálták amúgy a letelepítettek, és csak nekik volt egy állandó bázisuk, ahova visszatérhettek.
Mert hát annak idő kellett akár több emberöltő is, hogy a katonaember átszokjon a földművelésre, állattartásra. Minden esetre a letelepülő hajdúk megkapták az úgynevezett hajdú szabadságot, nem tartoztak földesúri fennhatóság alá, viszont a fejedelem hívására kötelesek voltak harcba menni.
Hogyha még lehetne őket jellemezni, és ami hosszú időn át fennmaradt, és lehetne párhuzamot vonni közöttük, akkor a legjobban, ami jellemzi őket, a böszörményi kapu. Ez a zártság. Kívülről azt mutatja, hogy egységes, zárt.
A zártsághoz azért hozzátartozott a kapu előtti kispad, a lóca is, amely mégis egyfajta kíváncsiságot is jelképezhet.
Figyel a külvilágra, de beengedni csak olyan embereket fog, akit ő jól megismert. Gyűjtmentből utcalakóvá, vagy utcabelivé, utcabeliből városivá válik, városiból pedig böszörményivé, vagy hajdúvá.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
9:50 hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirendelőt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód holnap éjfélig van érvényben. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. 4 helyszínen lesznek tematikus programok, zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség. A hétvégén kezdődik a Gyulai Várszínház 63. nyári évada. A sok napsütés mellett legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, este 22-30 fok valószínű. Nagy tavaink vize 26-30 fokos.
Közlekedési hírek.
Erős a forgalom az M1-es autópályán mindkét oldalon. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódást tapasztalható. Korábbi balesetek torlódásai is megnehezíthetik az utazási élményt, ugyanis mindegyiknél járható már minden sáv, de a tekintélyes hosszúságú araszoló kocsisor a legtürelmesebb sofőröket is próbára teszi. Ebben a hőségben ez különösen megterhelő. Sokan próbálnak az 1-es főúton kerülni, így ott is mindkét irányból szakaszosan feltorlódtak a járművek. Aztán élénk a forgalom a Budapest környéki utakon is, telítettek a sávok az M3-as és az M7-es autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé, valamint az M0-as autóút főbb csomópontjainál.
Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Június 29-e van, Péter Pál napja. Régen a hagyomány szerint ekkor kezdődött az aratás. Bár idén már javában dolgoznak a kombájnok, az még egyelőre kérdés, milyen lesz az idei kenyérgabona. Az viszont már biztos, hogy a pékek javában készülnek az ország kenyere megmérettetésre, amelynek győztes kenyereit hagyományosan az új kenyér ünnepén, augusztus 20-án lehet megkóstolni. Ennek apropóján megismételjük a február 16-i műsorunk kenyértrendekről szóló adását. A műsorvezető Balogh Tamás volt.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A választék bőséges, dönteni pedig nem is olyan könnyű. Fehértől a teljes kiörlésűig, a búzakenyértől a tönköig, a magostól a simáig ma már számos kenyér közül választhatunk. De milyen a jó kenyér? Mit jelentenek az egyes kenyéri jelölések, milyen kenyértrendek vannak ma, és mennyire tud reagálni a kenyérpiac a különböző allergiával és gluténérzékenységgel rendelkezők igényeire. Hamarosan erről beszélünk, előtte azonban jön Nagy Margit Ásotthalmi riportja.
Nem sok kenyeret eszünk, nekünk fél kiló elég hárnak.
A hányház annyi szokás, sokan még évekkel ezelőtt a kenyér drágulása miatt kezdtek el otthon kenyeret sütni.
Van saját kenyérsütőgépem. Szoktam venni lisztet, meg keverni szoktam, és akkor ebből sütök magamnak két hetenként kenyeret.
Divat a házi sütés, de divat jó minőségű kenyeret előállítani is. Egy ásotthalmi pékség mondhatni elérte a kenyérsütés hazai csúcsait, hiszen több kenyere díjnyertes lett az elmúlt években. Varga Ferenc a Varga pékség tulajdonosa.
Ketté válik a kenyér választékunk. Van ásotthalmon a kézműves naturális üzemünk, ahol csak vadkovászos kenyereket készítünk, több félét. Van egy sima fehér kenyerünk, ami nyilván árba a legjobb, de ugyanezzel a technológiával készül. Van teljes kiörlésű kenyerünk, amiben 60% a teljes kiörlésű liszt. Aztán vannak ősgabonás kenyereink, az alakor tönkő. Aztán vannak hozzáadott anyagokkal, ilyen a mediterrán kenyér, olívabogyó, extra szűzőolívaolaj, zabos mákvirágol, zabliszt, mák van benne, illetve a díjnyertes batátás kenyerünk, amiben batáta van. Ez az ásotthalmi kenyérválasztékunk. Uralmi kenyérválasztékunk az egy élesztős kovászos technológiával készült, de szerintem egy óriásit léptünk. Magyarországon elsőként megtattuk a kiváló minőségű élelmiszer védjegyet, ami azt jelenti, hogy egy nagyon komoly auditon estünk át, és egy zöld címke van a kenyerünkön. A Nemzeti Élelmezés Lánc és az Agrárminisztérium által létrehozott szervezet, ami az unió elvárásainak megfelel, és ott lehet pályázni erre a védjegyre, és mi pályáztunk. Ez azt jelenti, hogy a technológiának meg kell felelni, az üzemnek meg kell felelni, egy csomó háttérmunkának meg kell felelni. Ráadásul most szabályozzák most már a kézműves kenyér kategóriát is. Ennek is megfelelünk.
Említette már, hogy többféle díjat nyertek. Mikor kapták az első díjat, és milyen termékre?
2022-ben nyertük el a batátás kenyérrel az országos versenyt, ez az innovatív kategóriában történt. Ez egy hatalmas élmény volt, és hatalmas löketet is rakott a pékségnek, illetve akkor elnyertük a tönkölyös szilvás papucsunkkal a szétálló sütemény kategóriát is. Akkor két díjat nyertünk, azért ez az ásotthalmi munkánk a naturális pékségnek egy nagyon csodálatos visszajelzése volt. Aztán most 25-ben szintén nyertünk, a mediterrán kenyére nyertük el az első díjat, ami megint egy óriási megtiszteltetés.
Ez az innovatív díj.
Minden innovatív kategória, tehát ezek voltak azok, amik nekünk egy nagy löketet adnak. Most az idei kenyérversenyén fogunk indulni, nagyon gyúrunk idézőjelbe a Mórahalmi országos Szent István napi kenyérre, hát ha ott is tudnánk egy díjat elhozni.
Milyen a kenyérdivat? Mik azok a kenyértrendek, amiket a vásárlók követnek?
Hála Istennek, amit mi elkezdtünk 5 éve, az trendékező állni, és nem arra hegyeznem ki, hogy maga a kenyerünk, hanem az a fajta gondolkodás, ami olyan nagyon gyorsan tért hódít, ez az egészségre törekvés, hogy odafigyelek az összetételre, hogy odafigyelek a technológiára, információt gyűjtök a pékségről, hogy ő hogy gondolkozik. Talán ez is jelenti, hogy beért az a gondolkodás, amit csinálunk, mert egyértelműen a jó minőség, az egészséges kenyerek trendje ez, aki magára ad pékség, az minősége alapanyaggal dolgozik. De milyen technológiát rak mögé, milyen következetesen dolgozik, ez viszont már nagyon egyedi. Nyilván azt is tiszteletbe tartjuk, és teljesen normális, hogy azért mindenki a pénztárcáját is figyeli. És nyilván, aki nagyon hisz mondjuk egy ősgabonába, az azért rászánja azt a pénzt, ami ugye tény, hogy ezek a kenyerek minimum egy hétig fogyaszthatóak, nem penészítik, évezeti értéke megmarad. Tehát én azt gondolom, aki ezt vásárolja, és utolsó morzsát is el tudja fogyasztani, végül is nem biztos, hogy ez a kenyér a drága.
Felfedezte azt a törekvésüket a vásárlóknak, hogy inkább kevesebbet vesznek, de minőségi árut keresnek.
Ez teljesen így van. Utóbbi években sokkal tudatosabbak a vásárlók, sokkal jobban odafigyelnek minőségre. Még azok is, akik azért nem annyira igényesek a minőségre, úgymond még azok is azért, ha kell, 5 szeletet vásárolnak. De aki viszont igényes a minőségre, az meg tényleg azokat válassza, amikbe hisz.
Magyarországon is a tudatos vásárlás akkor a pékségekben is fellelhető lassacskán.
Abszolút így van. Én hiszek abban, hogy Magyarországon is tudatosság elindult. Pékként ezt érzem is, és hiszek is benne, mert azért az egészség a legfontosabb, mert van egy paraszti mondás, egészség van minden, van egészség nincs, semmi sincs. Én mondom azt, hogy az én kenyerem nem biztos, hogy meg fogja oldani a teljes egészségügyi problémát, de egy fontos építőköve lehet.
Önnek milyen a jó kenyér? Írja meg nekünk 0639666 az SMS számunk, Viberen is megtalálnak minket. Fehér kenyér, teljes kiörlésű, búza kenyér, tönköly, magos, sima, csomagolt, szeletelt, nem szeletelt, lehetne a végtelenségig sorolni. Na erről is fogunk beszélgetni Septe Józseffel, a Magyar Pékszövetség elnökével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kezdjük rögtön egy jó hírrel, mert hogy úgy tudtuk, hogy február 16-áig lehetett jelentkezni a Szent István napi kenyérversenyre, de jó néhány kolléga még csak most kapott észbe, pedig már most is nagyon sok jelentkező van, és így meghosszabbították.
Igen, a mai nappal meghosszabbítottuk, mai nappal járt volna le határidő, egy héttel meghosszabbítottuk. Tényleg nagyon sokan vannak, akik az utolsó percekben kapnak észbe, hogy úgy mondjam, és őket is szeretnénk a versenyen látni, mert azt gondolom, hogy komoly és jó versenyzők, mindenképp számítunk a jelenlétükre.
Mióta rendezik meg?
A mostani verseny lesz a 15., tehát 15 éve rendezzük meg a Szent István napi kenyérversenyt.
Mennyire népszerű a pékek és a pékségek között?
Én úgy gondolom, hogy egyre népszerűbb lesz, ugye most már három kategóriába dolgozunk, van a Szent István napi kenyér kategória, van az innovatív kenyér kategória, és a sétáló sütemény kategória. Azt látom, hogy azok a cégek, amelyek beneveznek a versenybe, ettől nagyon komoly lehetőséget várnak, nagyon komoly lehetőséget látnak bent, marketing kérdésbe is nagyon nagyot lehet vele, nagyon nagyot mehet fel előre a cég, nagyon jó hírnévre tehet szert. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog egy pékség életében, hogy ezen részt vesz. Még fontosabb, hogyha ott jó helyezést ér el. Az eddigi nyertesek véleményét kikérve azt mondhatom, hogy mindenki pozitívan jött ebből ki, komoly kereslet alakult ki ezekre a termékekre, és népszerűsítették a saját cégüket is nagy mértékben.
Budapesten szinte csak egyen kenyér kapható, kezdődik egy SMS, se héja, se foszlós belseje a helyszínen sütött kenyerek formája változatos, csak Steve írta ezt nekünk. Köszönjük szépen, pedig ugye a pékeknek teljesen egyértelmű célja, hogy a kenyér az jó legyen.
Így van. Minden pékségnek, minden cégnek egyértelműen az kell, hogy legyen a célja, hogy jó minőségű terméket gyártson, és hogy minél több vásárolat tegyen szert. Nagyon nagy a konkurencia, ez is egy ösztönző hatással van a pékségekre, és azt gondolom, hogy olyan komoly fejlesztések vannak, mint a műszaki technológia fejlesztések, mint pedig a kenyér alapanyagait tekintve, tehát a kovászos technológiára gondolok itt, hogy ismét visszatért, és ismét ezeket az alapanyagokat használjuk. Ez mind minőségjavító hatása van, és a Pékszövetség nagyon szorgalmazta azt, hogy a pékségek saját sütőipari szakbolthálózattal rendelkeznek. Ez úgy néz ki, hogy bejött. Ezekben a sütőipari szakbolthálózatokban garantáltan ellenőrzött alapanyagokból, ellenőrzött körülmények között gyártott, kiváló minőségű termékeket lehet kapni.
Nagyon nagy kérdés, hogy milyen a jó kenyér? Mert nekem gyermekkoromból megvan az emlék és az élmény. Én mindig elmondom, hogy Váczent Lászlói gyerek vagyok. Volt Valkón egy pékség, meg Turán egy pékség, és ismertük is mondjuk a valkói pékmestert, és mikor hajnalban gurultunk biciklivel horgászni, akkor mindig bekopogtunk, hogy van-e valami friss sütött, és mostanáig az illat az orromban van.
Hát a jó kenyér az először is ropogós, illatos, nagyon jó rugalmas bézettel rendelkezik, hosszan eltartható, és nagy valószínűséggel kovászos technológiával készül. Én viszont somogyszíli gyerek vagyok, Somogyszilba a Gyula bácsi volt a pék, aki szintén nagyon jó minőségű terméket gyártott, nem csak kenyeret, hanem kalácsot is, és azóta is érzem, és azóta is nekem is a kedvencem, több műsorban megkérdezték már, nekem is a kedvencem a fehér kenyér, amiből érdemes vágni egy jó 2 centis vastagságú szeletet, kacsazsírral megkenni, lilahagymát rátenni, és ez egy komoly étel Somogyba különösen.
Na most beszélgessünk tovább, igen, a Pavlovi reflex szerintem nem csak nálunk kapcsolt be itt a stúdióban, jaj, de jól hangzott, igen, és szerintem sokan egyet értenek ezzel, de manapság nagyon sokféle kenyér van, tehát kapkodjuk a fejünket, ugye, ahogy elmondtam, tehát búzából, rozsból, kukoricából, burgonyás, magos, előre szeletelt, csomagolt, nem tudom, tehát, hogy ezt nyilvánvalóan a vásárlók igénye hívta életre.
A vásárlók igénye hívta életre, így van. Nagyon sok vásárlónk van, aki egészségtudatosan vásárol, tehát például a kovászos technológiájú termékeket, rozsos technológiájú termékeket, magvas termékeket, és nagyon sok olyan vásárlónk van, egyre több olyan vásárlónk van, például a gluténérzékenyek, akik a gluténmentes termékeket keresik. Ennek ma Magyarországon egy nagyon komoly trend alakult ki ezen a téren is. Én azt gondolom, hogy a magyar pékségek tökéletesen megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, hiszen nekünk legfontosabb feladatunk az, hogy jó minőségű pékáruval szolgáljuk ki a vásárlókat.
Mert sokan már ugye sokkal tudatosabban választanak, előtérbe kerültek a teljes kiörlésű kovászos, kézműves vagy éppen szénhidrát csökkentett változatok. Az egészség tudatos táplálkozás részeként, és egyre többen keresik a hagyományos természetes alapanyagokból készült pékárút is, a kenyérétkezésben betöltött mindennapi szerepéről Pirlea Alessandra dietetikust kérdezte Gárdonyi Eszter.
Mennyi kenyeret kell, vagy mennyi kenyeret szabad elfogyasztani? Nyilván gondolom függ attól is, hogy ki milyen munkát végez, de hogy átlagosan mi az, ami ajánlott, és mi az, ami már egy kicsit túlmegy az ajánlott mennyiségen.
Ami fontos lenne az az, hogy nem mindegy, hogy milyen kenyeret fogyasztunk. Magyarországon az emberek nagy része a fehér lisztből készült kenyeret fogyasszák, amivel az a gond, hogy nagyon kevés benne a rost. Úgyhogy ilyenkor dietetikusként azt ajánlom, hogyha lehet egy teljes kiörlésű kenyeret válasszunk, egy kovászos kenyeret, ezekben több a rost, valamint a felszívódásuk is lassabban történik meg a véráramban. Valamint nem mindegy, hogy a kenyeret ugye mivel párosítjuk, fontos, hogy kerüljen mellé fehérje, forrás plusz barost, és ugye zsírok is, amik nagyon fontosak az étrendünkben.
Tehát akkor nagyanyánk zsíros kenyere hagymával, az gyakorlatilag egy ilyen szuper élelmiszer.
Alapjáraton igen, viszont ugye állati eredetű zsírról van szó, amiben sok a koleszterin, úgyhogy néha napján belefér, számomra nagy kedvenc a zsíros kenyér jó sok hagymával, de mértékkel.
Ugye egyre gyakrabban találkozunk olyan helyzetekkel, hogy valaki a kenyér valamely alkotó elemére érzékeny. Nekik mire kell figyelniük?
Itt nagyon fontos, hogy a gluténérzékenység az nem egy divat dolog, hanem ez egy állapot, egy autoimmun betegség, amit muszáj diagnosztizálni, tehát orvosilag. Gyakran találkozom azzal, hogy az emberek elhagyják a glutént divat miatt, hiszen a csapból is ez folyik, hogy a mentes diéták a legjobbak. Viszont ilyen esetben, amikor egy páciensről van szó, akkor nagyon fontos, hogy a glutént elhagyja, hiszen problémákat okozhat az emésztőre rendszeri folyamatokban, és fontos, hogy a fehér lisztet meg minden, ami a búzával kapcsolatos félre kell tenni. Itt vannak a gluténmentes termékek, ugye, amik hát amúgy drágábbak, kevesebb bennük a rost, viszont, hogyha az ember nyitott, akkor akár gluténmentes lisztekből is tud készíteni kenyereket vagy pékárukat.
Ha már azt mondtuk, hogy divatirányzat, akkor ez jó irányzat, mert hogy ugye látunk fogyós képeket, tehát az előtte-utána képek, amiben ugye mínusz kilogramok szerepelnek, ez reális vagy nem reális, és egyáltalán aki nem gluténérzékeny, jobb, ha nem hagyja el a glutén, mert fontos.
Fontos a glutén, igen. Igazából én fölöslegesnek tartom a gluténnak, vagy akár a laktóznak az elhagyását is olyan esetben, hogyha nincs érzékenység. Hosszú távon, hogyha elkerüljük a glutént, akkor a szervezetünkben hiányok is szóba jöhetnek. Úgyhogy, ha nincs diagnosztizálva valaki ilyen érzékenységgel, ilyen allergiával, akkor ne hanyagoljuk el ezeket a termékeket.
Egyre több az IRDS, tehát az inzulin rezisztens diabétesz, amiről azt beszélik, hogy egy cukorbetegség előszobája. Nekik mire kell figyelni?
Nagyon fontos odafigyelni a mennyiségre, meg arra is, hogy milyen fajta szénhidrátokat fogyasztunk. Itt is a teljes kiörlésű péksüteményeket, kenyereket mondanám, valamint itt is a vadkovászos kenyér nagyon jó opció lehet, hiszen a kovász segít abban, hogy lassabban szívódjon fel a szénhidrát, itt nem fog kiszökni a vércukorszintünk, hanem lassabban fog megemelkedni és majd csökkenni.
Ha én mondjuk tényleg egy kenyér szerető ember vagyok, és nem vagyok gluténérzékeny, akkor nekem melyik a legjobb választás. Tehát annyiféle kenyér közül lehet választani. Ezen túl mi az, ami szénhidrát szempontjából is még elfér az étrendemben, de meg is támogat egy kicsit, vagy sok magvas, tehát mert hogy elérhető, még nekem mondjuk hasznos is.
Hát itt nagyon jó lehet a teljes kiörlésű kenyér, a magos kenyerek, viszont itt hozzátenném azt, hogy ugye amiben magvak vannak, annak nagyobb a kalória mennyisége, úgyhogy itt kell figyelni, hogy mennyit eszünk, valamint a vadkovászos kenyereket ajánlom. Én nagyon-nagyon nagyon szeretem. Most már nagyjából minden háztartásban az anyukák vagy akár a nagymamák kovászolnak, úgyhogy a kovászos péksütiket, akár kenyeret, ezeket nagyon ajánlom mindenkinek.
Mi az, amivel egy abszolút ideális párosítás lehet a kenyér?
Nekem nagy kedvencem ugye a szendvics, tehát a szendvics az egy nagyon jó étel, akár tojással, húsokkal, tejtermékekkel lehet párosítani, akár főzelékekkel, hogyha szeretnénk. Fontos az, hogy kenyeret ne együnk burgonyával vagy tésztafélékkel, hanem akkor válasszuk ki a szénhidrát forrásunkat, vagy kenyeret, vagy tésztafélét, vagy rizst.
Tésztával dupla adag szénhidrátot viszek be?
Pontosan, így van. És ugye általában ez a probléma, hogy túl sokat eszünk a szénhidrátokból.
Az én kenyerem 10% rozslisztből, 90% BL80-as lisztből, sóból, vízből és élesztőből készül. Este állítom össze a tésztát, reggel pedig lecsippentek belőle egy lángosra valót. Béla írta ezt nekünk. Nagyon szépen köszönjük. Stúdióban vendégünk továbbra is Septe József, Magyar Pékszövetség elnöke. És hát Béla, aki írta, gondolom, ő otthon süti magának, nem pék, tehát szakmája szerint. És említettem itt a bejátszó alatt, hogy voltam ilyen fiatal szakmák versenyét megnyert fiataloknál egy beszélgetésen, és egy 16 éves kislány mondta, hogy imádja készíteni a fonott kalácsot, és azzal verte agyon a nemzetközi versenyen az összes résztvevőt. Tehát, hogy a pék szakma az, ha valaki szereti, akkor csoda dolgokat képes csinálni.
Ez így van. Azt gondolom, hogy a pék szakma egy nagyon megbecsült szakma, hiszen élelmiszert adunk ugye az emberek kezébe, jó minőségű élelmiszert. Sajnos az a probléma, hogy nagyon kevesen vannak a fiatalok között, akik ilyen élvezettel és átéléssel tudják azt elmondani, hogy imádják ezt a szakmát. Ebből kifolyólag sajnos a sütőiparnak is ugyanúgy, mint az összes többi ipari ágazatnak munkaerő gondjaik vannak. A Pékszövetség nagyon sokat tesz azért, hogy képezzük a fiatalokat, nagyon sok támogatást nyújtunk ehhez, illetve nagyon sokat teszünk azért, hogy a felnőtteket is képezzük, hiszen van egy csomó olyan ember, aki nem találja helyét, nem talál munkahelyet, őket egy bizonyos átképzéssel megpróbáljuk a sütőiparba vonzani, és aztán ott is tartani.
Pedig, ha belegondolunk, az elmúlt években, évtizedekben nagyon sokat változott a szakma. Ha a technológiára gondolunk, akkor is. Ha a felvevő piacra, akkor is. Van egy ismerősöm, aki autóba ülés képes kilométereket autózni, mert tudja, hogy az a pékség csinál olyan kenyeret, ami neki ízlik. Ezt meglátták már talán a fiatalok, hogy jóval nagyobb a lehetőség, mint sem csak az, hogy egyfajta tészta megsütöm és vége a műszaknak.
Én azt gondolom, hogy igen, egyre többen látják meg, inkább így mondanám, egyre többen látják meg, egyre többen fedezik föl, és egyre többen csinálják is ezt. Én azt gondolom egyébként a fiataloknak, ha adhatok egy tanácsot, akik komolyan veszik ezt a szakmát, megtanulják rendesen, követik az új trendeket, tehát itt gondolok a kovászos technológiára, gondolok a kézműves kenyér előállítás és egyebekre, ők nagyon jól gondolkodnak, nagyon jó szakmájuk lesz, és komoly vállalkozást tudnak ebből most felépíteni, mert igenis a minőségi pékipari termékekre egyre nagyobb a kereslet, így ahogy ön is mondta, kilométereket hajlandók autózni, ez természetesen így van, és ha egy péket megszeretnek a vásárlók a jó termékek miatt, akkor tényleg hajlandók elmenni távolabb is, hogy meg tudják venni azt a terméket.
Azt ugye elmondtam, hogy mennyire színes és mennyit változott ugye a pék szakma és a pék áruknak a mennyisége, miensége és fajtája, de mennyire tud reagálni a kenyérpiac a különböző allergiával, mondjuk gluténérzékenységgel rendelkezők igényeire?
Én azt gondolom, hogy teljes mértékben le tudjuk ezt reagálni. Az imént említettem, hogy a gluténérzékenységgel küzdők egyre többen vannak, egyre több az igény ezekre a termékekre. Azt látom, hogy egyre több pékség is gyárt ilyen jellegű termékeket. Itt nagyon szigorú szabályok, jogszabályok vonatkoznak arra, hogy milyen körülmények között a többi terméktől elkülönítve nem lehet ugyanazon a gépen gyártani, nem lehet ugyanazoknak a dolgozóknak gyártani, másik helységben kell ezeket gyártani. Én azt gondolom, hogy egyre többen építik ki ezeket a lehetőségeket, és élnek azzal, hogy gluténmentes termékeket gyártsanak, mert nagy rá a kereslet.
Nyilvánvalóan egy-egy ilyen megmérettetés, mint most a Szent István napi verseny, ha valaki azt megnyeri, azért az szépen mutat a pékségben ugye a díj, de a szakma az elismeri azért a pékeket másféle fajta módon is.
Igen, én azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon fontos dolog, ez a kenyérverseny. Nagyon-nagyon komoly marketing előnyei vannak, hogyha itt valaki nem csak nyer, hanem szerepel egyáltalán, aztán ha bejut az első körös zsűrizés után a második körös zsűrizésre a termékével, akkor már az egy nagyon komoly elismerés, és azok, akik nyernek, ott pedig tényleg nagyon komoly marketing lehetőségeket kapnak. Eddigi tapasztalatok alapján ezt a pékségek nagyon jól kihasználták, ezt a marketing lehetőséget is nagyon jól a saját céljaikra, a cégeik építésére használták.
Abban segítsen nekünk, hogy hogy tudom ránézésre megmondani, hogy jó a kenyér vagy nem, mert sok kenyér az tényleg egy-két nap után már közel sem olyan. Megnyomjuk, szétesik, megpenészedik, teljesen más az állaga, míg régen szerintem egy hétig elállt egy kenyér. Tehát még úgy lehetett vágni belőle, ugye benn voltak becsomagolva a kis rongyba, a kis kosárkájába, és gyakorlatilag, ja, és hát a súlyáról nem is beszél, vagy egyet szeletnek, amit kentünk, ugye libazsírral, vagy kacsazsírral, hát olyan súlya volt, hogy azzal jól lehetett lakni.
Igen, hát a kenyérnél alapvető helyzet az, hogy jó minőségű alapanyagból kell készüljön. Megfelelő technológiát be kell tartani, ezekre a dolgokra az élelmiszerkönyv egyértelműen utasításokat ad, hogy ezt hogy kell készíteni, milyen alapanyagot kell, hogy tartalmazzon. Én azt gondolom, hogy a ma jó körülmények között jó alapanyagokból elkészített kenyerek ma is szintén egy hétig eltarthatók, semmi különös dolog nincs ebben. Azok, akik betartják a technológiai előírásokat, náluk ez természetes.
Nagyon szépen köszönjük Septe Józsefnek, a Magyar Pékszövetség elnökének, hogy vendégünk volt. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Az elmúlt fél órában a Szent István napi kenyérversenyről és a kenyértrendekről szóló február 16-i adásunkat ismételtük meg, annak apropóján, hogy már megkezdődött az aratás, bár azt még nem tudni, hogy milyen lesz az idei kenyérgabona. A műsorvezető Balogh Tamás volt, és két SMS-t felolvasnék a témában, amelyek most érkeztek. A jó kenyér nagyanyám után addig gyúrni, ameddig a gerendáról nem csorog a víz, magyarul homlokáról a víz. Morzsókával, azaz kovásszal, kemencében sütve. Szép napot, írja egy másik hallgató. Nekem az a kenyér ízlet a legjobban, amit kényszerből kellett sütnöm, mert a boltban elfogyott. Kicsit csálélet, de isteni.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, és egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. Sokan még nyaralás előtt állnak, ha autóval indulnak útnak, sok mindenre érdemes felkészülni. Milyen szabályokra figyeljünk a legnépszerűbb célországokban, hogy ne több ezer eurós büntetés legyen a vége. De beszélünk még arról is, hogy vajon ha a külső hőmérséklet 35-40 fok körüli, mennyi folyadékot párologtat el a testünk, és mennyit érdemes inni. A krónika után tehát ezzel jelentkezünk. Most a mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
napot kívánunk, a több híreink először röviden.
Venezuelában újabb túlélőket találtak a szerdai pusztító földrengés után, ugyanakkor több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván.
A polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is tárgyal rendkívüli ülésén az országgyűlés.
Napos idő lesz, néhol 40 fok feletti hőmérséklettel. Legfeljebb az északi középhegységben és keleten alakulhat ki zápor, zivatar.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Magyarország felé közelít az Európát sújtó forró légtömeg centruma, ma és holnap lehet a legmelegebb. Erről Tóth Tamás meteorológus beszélt a Kossuth Rádióban.
Emlékeztetett arra, hogy ilyen hőség korábban nagyon extrémnek számított idehaza. 1952 és 2000 között nem mértek szabvány meteorológiai állomáson hivatalos körülmények között 40 Celsius fokot. Hangsúlyozta, a 2000-es évek eleje óta egyre gyakrabban fordul elő ilyen magas ért. Mint mondta, a 2020-as években sorozatban jönnek olyan hőhullámok, amikor a hőmérséklet Magyarországon is eléri, vagy meghaladja a 40 Celsius fokot.
Két évvel ezelőtt volt, amikor nagyon megközelítettük az abszolút nemzeti rekordot, de nem léptük át. Ugye ez még mindig a 2007-es nagy hőhullám tartja fenn, amikor ugye július 20-án Kiskunhalason 41,9 fokot mértek. És most, ez a mostani hőhullám bizony esélyes lehet arra elsősorban holnap, hogy nálunk is megdől ez a hőmérsékleti rekord. Ugye tegnap Budapestvel Budakalászon mértek 40,7 fokot, eddig tehát ez jelent a tetőpontot.
A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter.
Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is hosszabb lehet a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet, vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. Hegedűs Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a beteg várókba. Mindenki vigyen magával ivóvizet.
A kivonuló mentőegységek és az irányító csoportok is megnövelt, emelt kapacitással dolgoztak a hétvégén a hőség miatt, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője.
Szűcs Brigitta a Kossuth Rádióban elmondta, az elmúlt két napban nőtt az esetszám, bizonyos vármegyékben több mint 30%-kal. Hangsúlyozta, nem csak a 112-es segélyhívót tárcsázták sokan, hanem jelentősen emelkedett az ügyeleti hívások száma. Hozzátette, ez jó gyakorlat, hiszen enyhébb panaszok, például fejfájás esetén az ügyelet is tud segíteni. A hőterhelés miatt ugyanakkor egyre több beteg kerül kórházba. Szűcs Brigitta emlékeztetett arra is, hogy a mentők is extrém terhelésnek vannak kitéve.
Igyekszünk rájuk is vigyázni hűtött üdítőknek, a hűtött víznek a biztosításával, megfelelő pihenőidő kiadásával. Ugye itt a pihenőidő kapcsán az a nehéz, hogy életveszélyes állapotú esetben azonnal indulniuk kell pihenőidőtől függetlenül, illetve amit igyekszünk optimalizálni, ez a szolgálati feladatokat időjárási körülményekhez igazítani. Értem ez alatt azt, hogy nem extrém sürgős, például mentőszállítási feladatokat az éjszakai órákban, amikor hűvösebben, akkor kell a mentőegységeknek elvégezniük.
Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon, mondta a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke.
Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a korán jött hőség miatt jelentősen megnövekedett a vízpartok forgalma. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban. Hangsúlyozta, a természetes vizek vízállása az átlagnál alacsonyabb, emiatt különösen veszélyes ismeretlen helyen vízbe ugrani.
Aki nyaki gerinc sérülés szenved, és egész életére gyakorlatilag lebénul, az sajnos az ilyen ugrásokból előfordul, és idén már előfordult ilyen még a Balatonnál is, tehát én fokozottan szeretném felhívni a figyelmet mindenkinek, hogy ismeretlen vízbe ne ugorjon, illetve győződjön meg arról, hogy az a terület, ahova ugrani akar, az valóban megfelelő mélységű ahhoz, hogy ezt a fejes ugrást ezt elvégezhesse.
Itt a Krónika.
Venezuelában újabb túlélőket találtak a szerdai pusztító földrengés után. Egy apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól. A hétvégén rajtuk kívül még legkevesebb 30 embert mentettek ki.
Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Eddig csaknem 20 országból érkeztek mentő és kutatócsapatok, az Egyesült Államok pedig folyamatosan küldi a segélyszállítmányokat. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított. A 7,2 és 7,5-es erősségű földrengés károsultjainak megsegítésére.
Új javaslatok merültek fel az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban. Erről az orosz elnök beszélt egy interjúban.
Vlagyimir Putyin közölte, Oroszországnak javaslatként terjesztették elő a kölcsönös mélységi támadások leállítását és a harci cselekmények korlátozását négy régió, Herszon, Zaporizsia, Donyeck és Luhanszk megyére. A Krím-félszigetről az orosz elnök azt mondta, a térségben több napra elegendő üzemanyagtartalék van, a további igényeket pedig szárazföldi és tengeri szállítással fedezni tudják.
Az ukránok légi hadjárata komoly gazdasági és politikai hatással van Oroszországra, mondta Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző kar egyetemi docense.
A szakember a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy az orosz-ukrán konfliktusban Ukrajna bizonyos drón típusok esetében mennyiségi fölénybe került. Hangsúlyozta, korábban az ukránok jellemzően nem hajtottak végre nagy drón támadásokat. Napjainkban azonban akár 500-600 darab nagy ható távolságú eszközzel is képesek egyszerre csapást mérni az orosz területekre. Hozzátette, az orosz légvédelem erre nem készült fel, az ország ugyanis túl nagy ahhoz, hogy a teljes területet védjék.
Nagyon úgy néz ki, az ukránok ügyesen tudják támadni azokat a légvédelmi hiányosságokat, tehát azokat a területeket, amiket az oroszok nem képesek megvédeni, és ennek kellemetlen következményeként kiderült az is, hogy most már Szentpétervár vagy Moszkva közvetlen környékét sem tudják az oroszok légvédelmi eszközökkel biztosítani.
Az Egyesült Államok és Irán megállapodott, hogy egyelőre felfüggesztik a kölcsönös támadásokat és folytatják a tárgyalásokat Katárban. Ezt amerikai tisztviselők közölték.
Az Axios hírügynökség szerint a tárgyalások idején a hajók szabadon közlekedhetnek a Hormuzi szorosban, bár Irán álláspontja továbbra sem egyértelmű. A megbeszélést a növekvő feszültség miatt Svájc helyett Dohában tartják, és a fókusz Irán atomprogramjáról a hajózási biztonságra került.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozása lesz a téma az országgyűlés eheti rendkívüli ülésén. Ma is felszólal napirendelőtt Magyar Péter miniszterelnök.
A 13 órakor kezdődő ülés elején megemlékeznek a képviselők a kuláküldözés áldozatairól. Az emléknapnak azért választották június 29-ét, Péter Pál napját, mert a hagyomány szerint ez volt a betakarítás kezdetének napja.
A Transparency International jogi igazgatója szerint nehezen lehet a jelenlegi hatósági térben elhelyezni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amelynek létrehozása formabontó újszerű megoldás. Ligeti Miklós azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy szombaton lezárult az alaptörvény 17. a szervezet megalakulását is tartalmazó módosításának társadalmi egyeztetése.
A szakember szerint a NER idején a hatóságok tudatosan félrenéztek, ezzel is védték a hatalmon lévő korrupt gazdagodását, vagyis legalábbis a vezetői szinten nem végezték a dolgukat. A Transparency International jogi igazgatója úgy fogalmazott, ilyen helyzetben érthető és indokolt, hogy a kormány a struktúrát is meg akarja újítani.
Csak egy talán szűk tucatnyi bűncselekmény fajtáról van szó, ahol ez az új hivatal lesz jogosult az eljárásokat lefolytatni. Azokban a bűncselekményekben azonban előfoglalási joga lesz, tehát ha mondjuk egy közvagyont károsító hűtlenkezelés vagy egy közvagyont érintő hivatali visszaélés gyanúja fölmerül, akkor nem az ügyészség, hanem a vagyonvédelmi hivatal lesz jogosult és köteles eljárni.
Jelentősen mérséklődött az ingatlanárak emelkedésének üteme az elmúlt fél évben, mondta az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Kossuth Rádióban.
Balog László szerint a lassuló áremelkedés javíthatja a vásárlók alkupozícióját, miközben az eladóknak hosszabb értékesítési idővel kell számolniuk. Emlékeztetett, július végén hirdetik ki a felső oktatási felvételi ponthatárokat, ami általában fordulópontot jelent az albérletpiacon, hiszen ekkortól kezdik keresni a kiadó ingatlanokat a leendő egyetemisták. Hozzátette, az elmúlt évek bérleti díj emelkedése, valamint a fix 3%-os lakáshitel bevezetése miatt idén várhatóan nem kell jelentős drágulásra számítani az albérletpiacon.
Vannak olyan nagyvárosok, mint például Győr, Debrecen, vagy éppen Szeged, ahol a 200 ezer forintos bérleti díjszintet közelítik az albérletárak. Debrecenben már jó ideje ezt át is lépték, ott 220 ezer forint az átlagos bérleti díj. Tehát ezekben a nagyvárosokban szintén arra számítunk, hogyha egy fiatal ezekben az egyetemvárosokban folytatja a tanulmányait, akkor ott a szülők vagy a család, ahol megtehetik, nagyon erősen el fognak gondolkodni, hogy inkább vásároljanak egy lakást, ahelyett, hogy bérelni, hiszen a törlesztő részlet egy 3%-os hitellel szinte ugyanannyiba vagy olcsóbban jön ki, mint hogyha valaki ugyanazt a lakást bérelni tudná.
Jelentős változások lesznek szerdától a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni érte, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forintot kell fizetni óránként. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés.
Szintén a következő hónaptól újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai troli járat is a belváros és az Őrsvezér tere között.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-es autópályán mindkét oldalon. Bicske és az M0-as autóút között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az M4-es autópályán Biharkeresztes térségében a 235-ös kilométernél két teherautó ütközött. Berettyó Újfalu felé a külső sávot lezárták. A 67-es főúton Somogy-Babot közelében a 74-es kilométernél egy személygépkocsi a szalagkorlátnak ütközött. Balatonszemes felé a külső sávot lezárták.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Budapesten mától a 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Csatorna felújítás miatt már korábban lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. Mától a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Mától hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A sok napsütés mellett kevés felhő lesz az égen, legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor, egy-egy erős széllel kísért zivatar. Napközben 35-41, este 22-30 fok valószínű. A Balaton 29, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
A Krónikát Pozsár Róbert szerkesztette, a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsor ajánlat. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal!
Ön szerint kinek van joga az eutanáziához? Hollandiában először segítettek halálba egy 12 évesnél fiatalabb gyermeket. És szellőztetés vagy légkondi? Az egészséges klimatizálás szabályai.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
Olyan a labanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nevejette.
Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
Sem erőszakkal.
Mit fizetnek a jószágért?
Esni! Vissza is adom!
Sem szép szóval.
Tudja mi ez?
Rebellió!
Az egész bandát megmutatom!
De csellel sem egyszerű.
Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16:50 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Ha autóval indulunk külföldi nyaralásra, sok mindent érdemes áttekinteni, kezdve a járművünktől az útvonal megismeréséig, és hogy a váratlan és kellemetlen helyzeteket elkerüljük, számoljunk azzal is, hogy a közlekedési szabályok és azok betartása is eltérő lehet a megszokottól országonként. Autósok jó tanácsait gyűjtötte össze Salgó Tarjáni tudósítónk, Tarnóczi László.
A legfontosabb a hűtő. Meleg van, tehát a hűtővíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben, nem figyel az ember oda, kifogy, vagy párolog el belőle, nem tölti utána, akkor nekem fölforr a víz. Erős hegymenetbe például. Kis fokozatban megyek hegyre.
A balesetek, tolódások miatt felkészíteni, főleg ha gyerekkel utazunk, hogy unokával. Viszi az ember unokát valahol, és akkor van egy órás dugó, valamit etetni kell a gyereknek, vizet kell adni, az minimális, hogy legyen, mert akkor vagy be tudunk menni egy benzinkúthoz, vagy nem.
És ez nem csak a kényelmet, hanem a biztonságot is befolyásolja.
Persze, akkor egy kis pihenő, mert ugye most minek ácsolod az ember egy órát a dugóba, amikor megiszik egy kávét.
Gumika állapota, fékek, olajcsere, olajnak a frissessége, az nagyon fontos a motornak. Akkor leellenőrizni mindent, ami fontosabb. Szerintem ez megfelelő lehet, ha a kocsi állapota rendben van.
Fényszóró, nagyon fontos esőben. Az izzók ne legyenek kiégve, minden égjen, féklámpa, tompított, távolság.
Követési távolságba tartása. Közösen fontos.
A fényszórónál az UV sugárzás az a lámpabúrát is opálossá teszi egy kicsit. Ki kell cserélni?
Cserélni is lehet, hogyha műanyag, akkor felújítani, megcsiszolni, kipolírozni.
Zoltán és Dániel munkájából adódóan sokszor megfordul külföldön. Mi az, amivel szembesülnek, amivel az átlag autós idehaza nem feltétlen találkozik?
Szlovákiában például a láthatósági mellény, a hány férőhelyes az autó, annyinak megfelelő darabszámú láthatósági mellény kell legyen az autóban. Jából csak egyedül utazik az ember, de mindkor is mind az ötnek kell lenni.
Szlovákiában az is eltérő a hazai szabályozástól, hogy lakott területen belül föl kell kapcsolni a világítást.
Igen. Mindig égve kell legyen.
A mellénynek már akkor fönn kell lenni az emberem, mikor lakott területen kívül kiszáll az autóból. Nem kint kell fölvenni, már rajta kell lennie, mikor kiszáll. Rendőri ellenőrzéskor is.
Szomszédoljunk akkor egy kicsit még Ausztria.
Sebességhatárok szigorúan betartani, mert nagyon súlyosak a bírságok. 100 000-es nagyságrendű, több 100 000-es nagyságrendű is lehet. Vannak olyan övezetek, ahol elkerülnek utak. Ahol korlátozva van autópályán, 90-re mondjuk, ott a 90-et be kell tartani. A súlyos bírságok jöhetnek. 3-szoros, 4-szeres, 5-szeres, mint Magyarországon.
Meglepő helyzeteket tud ezt teremteni, és ott az adataimat veszik fel, be tudják rajtam hajtani ezeket.
Ha nem állítanak meg, akkor szigorúan az autó tulajdonosának megérkezik a bírság. 1-2 hónapon belül, maximum 2 hónap.
Például Szlovákiában addig nem is enged el a rendőr, amíg nincs kifizetve helyszínen.
Ha nincs nálam euró annyi,
akkor elkísérnek a legközelebbi automatáig.
Szlovénia?
Szlovénia hasonló. Ott is sebességhatárok, és ott is fizetett a rendőr keményen. Nem oda élő viselkedése. Az úton és Németországban is meg lehet szerezni a bírságot. Egy fékcsikorgatás, egy hirtelen irányváltoztatás, indokolat. Duda hasonló. Súlyos bírságot lehet összeszedni. Amit itthon úgy még nem is van az ének, hogy te pufogtatsz a városba, vagy bármi. Indokolat.
Parkolási helyzet?
Sikerül betartani azt, hogy ki van írva. Olaszországban meg különösen. Olaszországban egy évig jöhet a bírság, parkolási bírság, és 100 euró már indul körülbelül. Van úgy, hogy az év letelte előtt 6 nappal érkezik meg a bírság. És a bérelt autóra is a parkolási bírságot, vagy bármit, azt is behajtják rajtad, és ott is egy évig, nem 6 hónap, 2 hónap, vagy 3 hónap, egy év a türelmi idő. Addig érkezhet.
Autós szemmel egyébként mennyire indokoltak ezek a szigorítások?
Ha rend van valahol, akkor az úgy nem rossz, hogyha az úton is rend van, meg a pályán is rend van.
Nyugodtabb a közlekedés úgy, mert Olaszországban hogy milyen a közlekedés, de
már Szlovénia, Horvátország, Ausztria, Németország, de sokszor még Szlovákia is kulturáltabb a közlekedés.
Ismerős mesélte, hogy Németországban került olyan helyzetbe, hogy egy kis településre beértek, éjszaka volt, örültek, hogy megtalálták a címet, de mielőtt elfoglalták volna a szállásokat, a rendőr megállította őket, gyors hajtásért, és ők szent meggyőződéssel gondolták, hogy minden szabályt betartottak. Igen, nem csak, hogy a falu elején volt egy tábla, hogy éjszaka a zajhatás miatt nem 50, hanem ha csak 30 km per órával lehet menni.
Van ilyen. Horvátországban van olyan, hogy az is lakott területnek minősül, ami nincsen jelölve, de házak vannak, laknak az út mellett, és ott 50. Ha nincs kitéve a tábla, akkor is 50, ha közvetlenül házak mellett halad az embere.
Tarnóczi László összeállítását hallhatták, SMS számunk pedig 0630 9666. Ha önöknek is van tapasztalata a külföldi szabályokkal kapcsolatban, vagy akár megbírságolták önöket valamiért, amiről nem tudtak előre, akkor osszák meg velünk. És folytatjuk a felsorolást Knezsik Istvánnal, az autós nagy koalíció elnökével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Sok mindenről szó esett, de van még néhány dolog, amire érdemes odafigyelni.
Hát ugye van még egy nagyon ravasz dolog Ausztriában például, ahol környezetvédelmi okokra hivatkozva az út mellett elhelyezett táblákon lassíthatják a forgalmat. Ez általában 130-ról az autópályát 110-re, 100 km per órára lassítják, és akár 3000 eurós bírságot is kaphatunk, hogyha megfelelő mértékkel gyorsabban hajtunk. Egyébként Európában nem sok olyan hely van, ahol a magyarországi objektív eltérést tolerálná bárki. Tehát Ausztriában 133 km után már bírságot fogunk kapni. Ugye Magyarországon
tehát 3 km per órás túlépéssel van, már.
Nem véletlenül csammognak ugye 130-al az autópályán, vagy 128-al a tudatos német vagy osztrák közlekedők Magyarországon is. Mert ők már megfizették az árát ennek. Gyakorlatilag ugye nagyon-nagyon izgalmas ez a szabály kérdés, ugye ahány ház, annyi szokás. Van egy egységes Európai Uniós kressz, ugye ennek nagyon pici százaléka tér el országunként, ami arra az országra vonatkozóan specifikus. Nagyon-nagyon fontos az, hogy valóban ugye a gyorshajtás egy nagyon kiemelkedő baleseti ok. Egyébként ugyanilyen veszély a lassú hajtás is, hogyha valaki mondjuk az előző sávban marad, és 70-80-nal megy az autópályán.
Azért is büntethetnek.
Alapvetően elszakad a húr mindenkinél, és ez a nagy meleg, ami most van a napokban, ez egész Európában egy új helyzetet hoz, ahol nagyon-nagyon fontos az, hogy türelem, türelem, türelem. Ugye itt felsoroltak egy csomó olyan szabályt, ami létezik már, ugye ez egy dinamikusan változó rendszer, ugye ebben a nagy melegben a szabályokon túl azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon sok autópályán és nagyon sok úton olyan sérülés keletkezik magán az úttesten, amiből gyakorlatilag nagyon komoly baleset történhet, felrepedezik az aszfalt, egyik pillanatról a másikra összetöredezik maga az úttest, tehát nem véletlenül lassítják jelen pillanatban az utakat, és hát ugye erről nem beszélt a műsor, hogy Németországban, de Ausztriában is, hogyha építési terület van, ahol felújítják az utat, ugye a nyár erről szól, hogy a téli sérüléseket minden országban meg kell javítani. Ott, hogyha nagyobb sebességgel haladunk, mint a megengedett, az nagyon-nagyon sokkal többe fog kerülni, mint hogyha csak egy sima gyorshajtást tettünk volna, akár az autóúton, akár az autópályán.
Máshogy bírságolják az ilyen jellegű
sokszorosan megbüntetnek, hisz emberek dolgoznak az út mellett, és innen is szeretném kérni a közlekedőket arra, hogy Magyarország területén is próbáljuk meg ezeket a korlátozásokat betartani, hisz ma is kell felújítani az utat. Gyakorlatilag ugye ebben a 40 fokos hőben, ebben a nagy melegben az emberek, akik ott dolgoznak, őnekik higgyük el, hogy épp elég az, hogy ott kell lennük és forró aszfalttal javítani az utat. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, ugye mi tudjuk azt, hogyha kimegyünk egy pár percre ebbe a melegbe, a klímás helységekből, ez nekünk mennyire megterheli a szervezetünket, és hát a fáradtság az egy nagyon nagy fokú, én mindig azt mondom, hogy a fáradtság az legalább annyira tudatmódosító dolog, mint az alkohol, a drog, vagy bármilyen más ilyen.
És a meleg is.
Így van, a meleg ugyanilyen, és hát sokkal körültekintőbben vezessünk. Én azért még egy pár dolgot mondanék, amiről érdemes lenne beszélni. Bármelyik országba megyünk, nem gondolunk rá, de a mai modern autókban már nem nagyon van például pótkerék. Defektjavító készlet van, de hogyha nem egy sima defekt van, nem egy sima pici luk van a keréken, hanem valamiért kiszakad a gumi, akkor bizony-bizony egy új kerékre lesz szükségünk, és nézzünk utána, nagyon sok országban ma már, Magyarországon is több helyen, van mobil gumiszerviz, aki oda fog jönni, és fog nekünk segíteni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, itt nagyon jól elmondták a felvezetőben, hogy a műszaki állapotának maximálisan jónak kell lenni egy autónak, amivel külföldre megyünk, hisz hogyha baj történik velünk, műszaki probléma, ugye arra is készüljünk fel, és próbáljunk kiegészítő biztosítást kötni arra, hogy hogy fog hazakerülni az autónk egy olyan műszaki hiba esetén, amit ott például nem tudunk megjavítani.
Mert hogy köthető olyan jellegű utasbiztosítás, amiben benne van ez az asszisztencia szolgáltatás,
tehát külföldre is
utánunk így jönnek?
Van. Hát ugye nagyon sok pénzbe kerül, éppen egy ismerősömnek kellett segíteni a napokban, ahol Spanyolországból kellett hazahozni a járművét, és 1800 euró.
Ez biztosítás nélküli összeg.
Így van. Hát ennyibe fog kerülni, és hogy ebből a biztosító mit térít, az egy másik ügy, de piaci alapon 1800 euró mondjuk Spanyolországból hazahozni egy sérült járművet.
0639 az SMS számunk. Egy hallgató érdeklődik, hogy Bulgáriáról van-e önnek tapasztalata?
Nincsen, de hát minden ország segít abban, hogy az ott lévő turisztikai oldalak, hogy mit lehet és mit szabad tenni.
Illetve én is hadd ajánljak egy weboldalt, ez az europa.eu. Ott van egy olyan menüpont, hogy közúti közlekedési szabályok és közlekedésbiztonság, és ki is lehet választani a tagállamot, hogy hová utazna az illető, mondjuk a Bulgáriát kiválasztom, akkor itt vannak a kategóriák, hogy jelzőlámpák, mobiltelefon sebességkorlátozás, tiltott sáv, véralkohol szint, egyéb szabályok, tehát itt ki lehet választani, hogy mire kíváncsi, tehát europa.eu. Ha már itt az alkoholfogyasztást mondtam, ez sem mindenhol egységes Európában.
Ez így van, hát Magyarországon zéró tolerancia van, jelen pillanatban 6%-áért felel a baleseteknek ugye az alkoholos befolyásoltság. Én azt szeretném, hogyha egyetlen egy súlyos vagy halálos közlekedési baleset se történne Magyarország útjain. Megoszlanak a vélemények, hogy egy pohár borral lehet, nem lehet, mennyire befolyásolja ez a baleseteket. Én egy dolgot tudok, hogy aki már beszélgetett olyan emberrel, aki halálos közlekedési baleset részesévé vált, akár úgy, hogy okozója volt a balesetnek, akár vétlenként, de mellette, vagy akár az okozó halt bele ugye ebbe a közlekedés baleset, átértékeli az egész életét, és a közlekedésben teljesen máshogy kell viselkedni abba a percben.
Említette ezeket a rejtett aknákat úgymond, mint ez a környezetvédelmi szabályozás is Ausztriában. GPS-szel, ha közlekedünk, akkor ezeket azért jelzik-e ezek az eszközök?
Ugye igazából a tervező oldalak, ugye a Waze, a Google Maps és a többiek nagyon sok jó dolgot tanácsként adnak, de nem a Szent Grál. Tehát ugye az autónak is van egy vezetéstámogató rendszer, ami táblafelismeréssel rendelkezik, az autóknak is van navigációs rendszerük, nem biztos, hogy az adott pillanatban lévő helyzetünket például felülírták, és hogyha ott bármilyen fajta korlátozás életbe lépett, hogy az még ezekben a különböző útvonaltervező applikációkban valós dolgot mutat-e. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos körültekintően vezetni, figyelni az útra, és hát külföldön meg még inkább, főleg akkor, hogyha nyelvi problémáink vannak, és nem beszéljük adott országnak a nyelvét. Nagyon sok országban, Szlovéniában és sok helyen, Horvátországban a rendőr nem nagyon fog velünk szóban állni, és még angolul se biztos, hogy akar segíteni, mert ő úgy érzi, hogy ő abban az országban, ő neki a kötelessége a saját nyelvén eljárni, és nagyon-nagyon csúnyán meg lehet lepődni, mert azt se tudjuk, hogy mi történik, nézünk pici-boci szemekkel, és teszik a kezünkbe a bírságot. Egyébként nagyon sok országban, akár Magyarországon is lehet bankkártyával fizetni, tehát nem kell zsebbe vinni nagyon sok eurót, hogyha büntetésre számítunk, hanem
de inkább ne számítsunk.
Jó erős bankkártyát.
Köszönöm szépen, hogy eljött. Knezsik Istvánt, az autós nagy koalíció elnökét hallották, tehát arról, hogy hogyan is készüljünk külföldi autós utazásra. Közben pedig 10:30 elmúlt egy perccel, úgyhogy mi most hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Ismét túlélőket találtak Venezuelában. Apát és fiát sikerült élve kimenteni a romok alól a szerdai pusztító földrengés után. Az áldozatok száma közben megközelítette az 1500-at. Több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Itthon több karitatív szervezet gyűjtést indított a földrengés károsultjainak megsegítésére. A kuláküldözés áldozatairól is megemlékeznek ma az országgyűlés rendkívüli ülésén. A 13 órakor kezdődő tanácskozáson napirend előtt felszólal a miniszterelnök, és szót kért a szlovén nemzetiségi szószóló is. A képviselők ma és holnap a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről, valamint a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról vitáznak. A rendkívüli hőség miatt ma és holnap otthonról lehet dolgozni a közszférában. A kormány minden érintett munkáltatót arra kért, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. A harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód holnap éjfélig van érvényben. Mától augusztus végéig tartanak a nyári korzó ingyenes szabadtéri eseményei Gyulán. 4 helyszínen lesznek tematikus programok: zene, tánc, mozgásművészet és képzőművészet. Több mint 500 produkciót láthat a közönség. A hétvégén kezdődik a Gyulai Várszínház 63. nyári évada. A sok napsütés mellett legfeljebb az északi középhegységben és a keleti megyékben alakulhat ki zápor. Egy-egy erős széllel kísér zivatar. Napközben 35-41, este 22-30 fok lesz. Nagy tavaink vize 26-30 fokos.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 459 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 699 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyert. El. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
Idén is lesz krisna-völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
Igen, július 17 és 19-e között. Krisna-völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk. A hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bio alapanyagokból főzzük. A Krisna-völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Láthatatlan és gyors. A folyadékveszteség és az ennek következtében kialakuló dehidratáltság igen veszélyes állapot, ami nagyon rövid idő alatt akár életveszélyessé is válhat. A legveszélyeztetettebbek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok és a krónikus betegséggel küzdők, ezért náluk a körültekintés és a fiataloknál a helyes folyadékfogyasztásra való nevelés az elsődleges. De vajon mi a megfelelő ital ilyenkor? Mi okozhat súlyos folyadékvesztést? És melyek a dehidratációk korai jelei? Ezzel a témával folytatjuk. Most Barta Bernadett riportja következik.
Amikor beköltözött ebbe az apartmanba, akkor láttam, hogy van önnél egy hatalmas kanna, ami műanyagból van, és van benne valami fajta folyadék. Víz van benne?
Igen, otthonról szoktam hozni magamnak, akárhova megyek.
Ilyenkor nyáron mennyire kell előre gondolkodni akkor, hiszen ugye látom, hogy a kezén fesztiválbelépő, karszalag látható, tehát akkor gondolom, hogy nem csak hétvégére érkezett ide a Balaton mellé, hanem akár több napra.
Igen, egy fesztiválra megyek épp most is, és én mindig, hogyha megyek bárhova a világba, országon belül is, kívül is, akkor én mindig viszek magammal otthoni vizet, mert számomra ez ad biztonságot, és így tuti, hogy bárhol ér bármi, akkor is van nálam víz.
Mennyi vizet hozott most magával, illetve hány napra?
7 napra jöttem, és kibiztosítottam magam 15 liter vízzel.
Amikor megálltak itt a bolt előtt, akkor láttam, hogy mielőtt még leállították volna a motort, ivott a hölgy. Mit ivott?
Én megmondom őszintén, sima vizet nem tudok inni, csak édesítőszereset, de én rengeteget iszok, én 4-5 litert megiszok egy nap.
Jól sejtem, hogy akkor nem ízesített víz volt a palackban, mert hogy más volt talán a címke a PET palackon.
Igen, igen. Utána szoktam tölteni.
Ön szokott akkor készíteni ilyen édesített vizet. Mi a receptúrai, ha egy kicsit leírná nekünk?
Igazából szörpöt szoktam venni édesítőszereset, és akkor azt húzom fel vízzel.
És a párja mit szokott fogyasztani ilyenkor nyáron a melegben?
Nem szoktam egyáltalán alkoholt inni, de most nyaralunk a héten, úgy most sört iszok. Általában édesítőszeres üdítőt szoktam inni.
De hát ilyenkor nagyon kell figyelni arra, hogy ugye hidratáljunk. Nagyjából, hogyha esetleg számszerűsíteni lehet, akkor hány liter üdítőt próbálnak ilyenkor nyáron meginni?
Szerintem egy 6-8 litert megiszok egy nap.
Én is 4-5 litert, nagyon sokat iszunk mi.
Kulacs, PET palackos, vásárolt valamilyen üdítő vagy víz, miből iszik?
Otthon csak vizet iszunk, mert hála Isten jó minőség, úgyhogy leszoktuk hűteni otthon azt, hogyha így eljövünk, akkor vagy előkészülünk, és már eleve hűtünk be csapvizet, vagy pedig palackosat. Másfél litereset szoktunk vásárolni inkább.
Hogyha mondjuk strandra mennek, mert most mégiscsak a Balaton igen. közelében beszélgetünk, akkor szokták-e alkalmazni a fogyasztásos technikát, igen. hogy be a fogyasztóba és akkor majd kiolvad a strandon.
Így van, szoktuk, most is éppen van nálunk egy ilyen, vagy kettő. Az egy jó pár óráig azért elég, igen, úgyhogy szoktuk.
Inkább akkor vizet fogyasztanak ilyenkor a nyári nagy melegben, no, de milyen mennyiségben? Ugye azt említett, hogy másfél literes flakonban szokták hordozni.
Mennyiséggel azért vannak gondok, mert oké, most ilyenkor többet iszunk, de szerintem lehetne még fokozni. Hát én azt mondom, hogy 2 liter megvan. A párom ő inkább a gyümölcsös sör esküszik, de ő is sok vizet iszik ilyenkor.
Ahogy Barta Bernadett riportjában hallhattuk, nem vagyunk egyformák, van, aki csak ízesített vizet tud inni, más csak simát, valaki meg olyat, amit nem kellene, de majd erről is beszélgetünk Szűcs Zsuzsannával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökével. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No, kezdjük először a mennyiséggel, hogy mennyi az annyi, főleg ilyenkor, nem tudom, biztos, hogy a kipárolgásunk jóval nagyobb, hogyha kint 40 fok van, mint egyébként. Mennyit ígyunk?
Igen, nagyon érdekes ez már, hogyha bent ülünk a légkondicionált szobában, akkor lehet, hogy nem is párolgunk annyira. Az egyéni vízigény az nagyon-nagyon sok mindentől függ. Igen, valóban az életkortól, nemtől, fizikai állapottól, függ attól egyébként, hogy mennyire vagyunk verejtékező típusok. És hogy milyen a verejtékünknek az összetétele. Tehát
mert hogy ez is változó?
Ez is változó. Ezt például olyan úgy meg tudjuk ítélni, hogyha sötét színű ruhában sportolunk, és akinek olyan fehér foltok lesznek, amikor megszárad a nedvesség a pólóján, ők azok, akik kimondottan magas nátrium tartalmú a verejtékük. Tehát náluk például különösen fontos a víz mellett a sópótlásra is figyelni. Ez aktivitástól is függ, igen, a külső hőmérséklettől, a külső környezetnek a páratartalmát, tehát nagyon-nagyon sok minden befolyásolja. Ezért azt mondják az ajánlások, hogy inkább egy irány az, ami meghatározható, ami nőknél 2, férfiaknál 2,5 liter víz minden forrásból alapesetben, és ez az, amit tudunk emelni attól függően, hogy igen, hogyha nagyon nagy meleg van, ha nagyon verejtékezünk, hogyha sportolunk, vagy fizikai munkát végzünk nyáron, és ilyenkor egyrészt a szomjúság érzet alapján, másrészt pedig a vizeletünk színe és mennyisége alapján tudjuk meghatározni, hogy az a mennyiség, amit ugye pluszban a 2-2,5 literen túl megiszunk, az elége, vagy kell még esetleg
tehát,
rá segíteni.
Nagyon sötét színű, vagy sűrű a vizelet, akkor gyanakodhatunk, hogy nem iszunk elég
így
folyadékot.
Van. Az egy nagyon biztos jele annak, hogy kevés víz van a testünkben, igen.
Mi az, ami már mondjuk nagyon sűrű vizelésnek számít, hogyha túl sűrűn kell mosdóba menni? Ez lehet árulkodó jel arra vonatkozóan, hogy túl sok a folyadékbevitel, vagy nem lehet túl sok ilyenkor?
A túl sok az nagyon ritkán fordul elő. Egy-egy esetben néhány pszichiátriai betegségnél, esetleg olyan esetekben, amikor pótolják külső, mondjuk infúzióban a folyadékot. Alapesetben a testünk az óránként 1 liter vizet, tehát a veseink óránként 1 liter vizet képesek kiválasztani. Tehát ez potenciálisan azt jelenti, hogyha minden órában meginnánk 1 liter innivalót, akkor azt is ugye a testünk tudná kezelni. De sokkal-sokkal gyakoribb ehhez képest az, hogy keveset iszunk. Nagyjából 10 emberből 3-4-en krónikusan dehidratáltak, ilyen csúnya szóval mondom, kevesebbet isznak, mint kellene. Igen. Ugye a bevezetőben elhangzott, hogy vannak olyanok, akikre különösen figyelni kell. Én ezt a kört egészíteném ki a sportolókkal, illetve azokkal, akik fizikai munkát végeznek. Ugye nyár az építkezések, útfelújítások, stb.nek az időszaka. Tehát nem csak az idősekre, gyerekekre, várandós nőkre, krónikus betegekre, hanem azokra is, akik intenzív munkát végeznek ebben a nyári nagy melegben, rájuk is különösen figyelni kell.
Mert hogy a folyadékon túl mást is elveszítenek az izzadással, és akkor az imént volt szó róla, hogy van, aki úgy izzad, hogy utána fehér marad a felsője, tehát nátriumklorid, vagy sótartalmú
ásványi sókat
veszítünk ilyenkor,
igen.
És hogyha azokat nem pótoljuk, akkor mi történik a szervezetünkkel?
Igen, itt lehet akár egy vízmérgezéses állapot, ami kialakulhat, akár ilyen nagy iodéma, de ez nagyon-nagyon-nagyon ritka, és valóban ezt hangsúlyoznám, hogy ez egy terápiás hiba tud lenni mesterséges folyadékpótlásnál, illetve olyan esetekben, amikor mondjuk sportolóknál csak vizet pótolnak, és ásványi sókat nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon ritka állapot. Sok esetben halljuk azt a tanácsot így nyáron, hogy érdemes úgy nagyon rásózni dolgokra, hogy pótoljuk ezt az elveszített ásványi anyagokat. Ugyanakkor én azzal szeretném ezt kiegészíteni, hogy alapesetben is nagyon sósan eszünk. Tehát
az átlagos magyar ember,
Igen, ugye 2,5-3-szorosát eszi meg annak a só mennyiségnek, amire szüksége van a testünknek. Tehát a táplálékokban, kenyérben például, felvágottakban, sajtokban, készételekben, vagy akár ilyen szószokban, illetve a főzéshez is használunk sót. Ebben benne van az a mennyiség vélhetően, amit azért elveszítünk a verejtékkel. Nyilván olyan esetekben, hogyha valaki sportol vagy fizikai munkát végez ebben a nagy melegben, illetve ugye abba a csoportba tartozik, akikről már beszéltünk is, akik különösen sok nátriumot veszítenek verejtékkel, nekik akár egy izotóniás ital egy jó választás lehet folyadékpótlásra, és ugye ebben már ugye benne vannak ezek az ásványi anyagok is, nem csak a víz.
És elég lehet-e, hogyha mondjuk sótablettát kap be, ugye ilyeneket is lehet kapni pont sportolók számára, vagy azért jobb az izotóniás ital, pont azért, mert az mást is tartalmaz.
Mást is tartalmaz, így van. Ugye szénhidrátokat is az izmoknak a működéséhez, illetve vizet is, tehát én ezt javasolnám, és a nemzetközi irányelvekben is, meg a hazai ajánlásokban is elsősorban ezek a folyadéktípusok.
Aki mondjuk nem sportol, szerepel, de sokat kint van a melegben, több órát akár egy nap, annak is érdemese ilyen italt fogyasztani, akár izotóniás italt. Tehát a sima létezés is lehet-e annyival fárasztóbb ebben a melegben?
Én azt mondanám, hogy igen, tehát mondjuk ha valaki most cseréli a tetőt a házon, meg burkolja az utat, akkor akár így a víz helyett, vagy víz mellett ezek az italok is jó megoldást jelentetnek, illetve valóban az ő esetükben lesz szükség arra, hogy akár már az ételek kiválasztásánál, akár egy-egy levessel például jól lehet pótolni ezeket az elvesztített ásványi anyagokat is.
Ahogy én is említettem, a kisgyermekekre, idősekre, várandósokra kiemelten figyelni kell, vagy ők figyeljenek magukra kiemelten ebben az időszakban folyadékbevitel szempontjából, de miért vannak ők veszélyeztetett csoportban?
Elsősorban azért a gyerekek esetében és az idősek esetében is egy enyhébb fokú szomjúságérzet ennek az oka, tehát kevésbé érzékelik azt, hogy szükség van a víz pótlására. A várandosság esetében pedig, illetve szoptató anyukák esetében pedig egy megnövekedett vízigény, ami indokolja ezt a fokozott figyelmet. A idősek esetében még hozzájárulnak ehhez olyan élettani folyamatok is, hogy ahogy haladunk előre az idővel, a vesénk egyre pazarlóbbá válik a vízzel szemben, de csökken a víz visszaszívás a vesékben, ezért ők több vizet is veszítenek, tehát ők különösen ilyen szempontból egy veszélyeztetett csoport, hiszen kevésbé intenzív a szomjúságérzet, és ráadásul még nagyobb a vízveszteség is a veséken keresztül.
0639 1666 az SMS számunk, valaki a kovászos uborkára esküszik, mert hogy az mindent pótol, és ha már az erjesztett dolgokról beszélünk, akkor hadd szólítsam meg Farkas Fruzsinát, aki magát green sommeliének, vagy zöld sommeliének titulálja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mert hogy mit is jelent ez a kifejezés, hogy green sommelier?
Igazából a sommelier szó az az ember, vagy személy, aki egy étteremben az italokkal foglalkozik, leginkább borokra specializálódik, és én is így kezdtem, viszont elindultam egy alkoholmentes utazáson, és azóta kifejezetten olyan üdítőkre fókuszálok, amik bár erjesztettek, de természetesen alacsony az alkoholtartalmuk, kiváló alternatívát adnak ezért cukros üdítőkre, de akár egy-egy pohár borra is.
Akkor pont ön fog választ tudni az egyik hallgató kérdésére, választ adni. Na és mit csináljon az, aki nem kívánja a vizet csak úgy magában? Rájuk nem gondolnak? Persze étkezés mellé bőségesen fogyasztom, de csak úgy magában nem, írja egy hallgató. Na, egy ilyen hallgatónak mit ajánlana? Sokan vannak így, én is ismerek ilyet. Egyszerűen nem tudják meginni a vizet, vagy csak egy-két kortyot egy nap, ami nyilvánvalóan nagyon kevés.
Igen, és ugye nem is pótolja megfelelően azokat az ásványi anyagokat, amiket elveszítünk egy ilyen hőségbe, úgyhogy bár nagyon fontos a megfelelő vízbevitel is, de mellette mindenképpen olyan italokat is kell innunk, amikben különböző ásványi anyagok vannak jelen. A kombucsában és a vízikeszírben ezek természetesen nagyon magas számba fordulnak elő, és hallottam pont, hogy kovászos uborkát is javasolnak, annak a levéből is amúgy kiváló probiotikus limonádét lehet készíteni, hiszen a fermentálás során a cukor lebomlik, és különböző probiotikus anyagok, vitaminok és ásványanyagok jelennek meg benne, amikre ilyenkor nagyon nagy szüksége van a bélszóránknak.
Azt hiszem, egy kicsit fontos lenne a fogalmakat tisztázni, tehát mi az a vízikefér és mi az a kombucsa?
Igen, mind a kettő irányított fermentáció alapvetően. A kombucsának az alapja egy tea, lehet a zöld tea, gyógytea vagy fekete tea, és egy ecetsavas erjedés során azon megy keresztül, és a végeredmény egy enyhén habzó, kifejezetten savanykás üdítőital. A vízikefér, az pedig az unokatestvére, abban tejsavas erjedés zajlik, amit különböző japán kristálygombák hajtanak végre. Itt a végeredményünk egy probiotikus limonádé, lágyabb, krémesebb, mint a kombucsa, szintén nagyon pezsgő, és gyerekeknek leginkább, és várandós hölgyeknek ezt szokták javasolni.
Kérdés, hogy mi az, ami otthon is elkészíthető, akár ilyen időben. Azt tudom, hogy kefirgombát, tej, vagy kefirt házilag is kefirgombából és tejből könnyedén lehet készíteni. Persze életben kell tartani a kefirgombákat, és ezt rendszeresen is kell végezni, de van-e ilyen egyéb italokkal, amelyeket könnyen otthon is ilyen elrésztéses módszerrel?
Mind a kettő, mind a vízikefir, mind a kombucsa könnyedén előállítható otthon. Az fontos, hogy egy indító kultúrát találjunk, és hogyha ez van, akkor onnantól kezdve belevághatunk a házi fermentálásba. Ebbe a melegbe figyelni kell rájuk, mert fokozott a gyorsaság a fermentációnak, tehát egy-két nap alatt kész lehet az, ami alapvetően mondjuk akár 4-5 napot is igénybe venni alapvetően, úgyhogy nagyon figyelni kell rájuk, de alapvetően egy nagyon könnyű és egyszerű folyamat, amibe belevághatunk.
A beszerzésen kicsit megakadtam, hogy ez olyan lehet, mint a kovász, hogy a szomszédasszony megkérdezzük, hogy van-e kovász, tehát hogy hogyan tudunk alapanyagot keresni egy mondjuk vízikeférhez vagy kombucsához.
Igen, még a kovászt otthon is elő tudjuk állítani, simán lisztből és vízből és természetes élesztőkből a levegőből, addig ezekhez sajnos mindenképpen kell egy indító kultúra. Ezt igen, különböző Facebook csoportokban, nekem is van egy közösségem, onnan is lehet találni, illetve Jófogáson, Facebook Marketplace-en és ilyesmi helyeken lehet megtalálni a forrást.
Mi az ön kedvence ebben a 40 fokos melegben?
Hát nekem most az egres kapros vízikefir, illetve a bodza kombucsa szintén egressel, nekem az egres most az nagyon nagy kedvence ebben a melegben. De hogyha valaki nem jut hozzá ezeket az italokhoz, akkor egy kovászos borkából készült fröccs, egy málnás, epres, tejkefirt akár, hogyha készítünk otthon, ezek mind amúgy abszolút tudják pótolni azokat a elektrolitokat egyrészt, másrészt meg a bélflóránknak szükséges mikrobiótákat, amikre szükségünk van ilyenkor.
Egy záró kérdés még önhöz, egy hallgatói kérdés nyomán, hogy mennyit lehet ezekből a probiotikus italokból, vagy elrésztett italokból, bocsánat, ez a pontosabb kifejezés, fogyasztani egy nap alatt?
Attól függ, hogy melyik típusú kombucsából, hogyha valaki először fogyaszt, akkor a napi 3-4 decit nem javasolt meghaladni. Vízikefirből, tejkefirből határa csillagosség. Ez azért van, mert a tejsavas erjedés az sokkal lágyabb. Végeredményben az ecetsav az nagyon magas savakkal és picit agresszívabb kultúrával tud járni, de a legrosszabb, ami történhet, hogy megfájul a hasunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk telefonon keresztül. Farkas Fruzsinát, a Green Sommeliét vagy Zöld Sommeliét hallhatták, és most vissza a stúdióba Szűd Zsuzsannához, dietetikushoz, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökéhez. Mit szólt ezekhez a tippekhez? Kóstolta már ezeket az italokat?
A vízikefirt kóstoltam, és a kombucsát is. Igen, kellemesen, nagyon friss íze van mind a kettőnek.
A hallgatók még további tippeket is írnak, például a törökök olyan italt isznak, amelynek a fele joghurt, fele szóda, sót is tesznek bele habosra keverve. Ennek is végül is hasonló lehet az élettani hatása.
Igen.
Másik vélemény 0639666-os számra. Fél liter citromízesítésű ásványvíz, fél liter ásványvíz, galagonya, citromfű, zöldte, a keveréke, cukrok nélkül hidegen, természetes üdítő energiaital. Egyik hallgatunk ilyeneket fogyaszt.
Igen, ezek mind nagyon jó ötletek. Alapvetően az a lényeg, hogy a napi víz bevitelünknek egy jelentős része, de azt mondanám, hogy egy 70-80% az ízesítetlen folyadékokból történjen, és hogyha valaki nem szereti a vízet, mert úgy érzi, hogy nem elég inspiráló, akkor ezt lehet nagyon kreatívan ízesíteni, úgy, ahogy hallottuk is, meg amit írtak a kedves hallgatók, akár így a mezitlábas citromlétől kezdve az uborka szeleteken át, egészen a fagyasztott gyümölcsökig, akár készítünk egy natúrteát, azt lehűtjük, dobunk bele jégkockát, tehát ez már tud segíteni, az a lényeg, hogy ígyunk. Lehetőség szerint azért minél kevesebb kalóriával, és azért a koffeinnek, alkoholnak ugye vízhajtó hatása van, ezt azért mindig tartsuk szem előtt, tehát a folyadékpótlásban azért ez egy fontos szempont, hogy ezek elsősorban a víz bevitelnek a színesítésére szolgálnak, tehát egy-egy pohárnyi mennyiségben tudják kiegészíteni a nem ízesített víz alapú innivalókat.
az uborkás víznél szerintem nincs finomabb, de tényleg, ha csak pár csepp citromot csepegtetünk egy pohár vízbe, annyival föl tudja dobni. És még a mentalevelet is tudnám javasolni, okay. Fodormenta is nagyon föl tudja dobni.
Igen,
ezt.
Valaki olyan szerencsés, hogy akár nő a kertben, akkor bátran mindent, amit akár bazsalikom, de nagyon-nagyon sok minden beletehető.
Gyermekekről is beszélgettünk, ugye látok már olyan kulacsot, amely hát úgymond okos kulacs, és emlékezteti a gyermeket arra, hogy igyon, mert hogy egyszerűen nincs szomjúságérzetük, és nagyon sok gyerekkel találkozom én is a környezetben, akik rendszeresen kerülnek kórházba, mert hogy egyszerűen nem isznak elég folyadékot, a szülők valahogy nem tudnak rájuk hatni. Számukra mit lehetne javasolni? Hogyan lehet őket mégis valahogy a folyadékfogyasztásra nevelni? És hát ez azért is fontos, hiszen a statisztika, amit elmondott, az felnőtt korban sem javult, tehát 10-ből 3-4 ember felnőtt korában sem iszik elég folyadékot.
Igen, szerintem most olyan szerencsés időszakban vagyunk, hogy a különböző applikációktól kezdve a mindenféle eszközökön át azért sok minden már van, tehát a kacskaringós színes szívószáltól kezdve az emlékeztetős kulacson át azért sok minden van, ezekkel érdemes élni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét hallották.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Most pedig megint a hőséggel kapcsolatban próbálunk figyelmet felhívni, mert hogy csak a szombati napon 3-an fulladtak a Dunába. A hőség miatt sokan választják a strandokat természetes vizeink hűsölésére, ilyenkor pedig gyakoribb a figyelmetlenség, a fáradékonyság, és hajlamosabbak vagyunk akár felhevült testtel is vízbe ugrani. Telefonon köszöntöm Horváth László rendőrezredest, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
Milyen hétvégén vannak túl?
Hát nyilván borzasztó meleg volt, és ugyan a Balatonon vízirendezvények zajlottak, és hogy így mondjam, a normál nyári menet volt látható, de mégis sajnos vannak olyan események, amiket mindenképpen ki kell elmennünk annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet egy-egy olyan veszélyforrásra, ami sajnos visszatérő. Ilyen volt a hétvégén az, hogy nyilván mindenki leérkezik ilyenkor a vízpartra, aki nem tud jól úszni, vagy nincs vízbiztonsága, az is. És ugyan látja, hogy a Balaton nem egy áttetsző, átlátszó tenger, tehát nem lehet mindenhol megsatszolni a vízmélységet, de azért túlfelelőtlenül ugrunk vízi eszközökről, vagy akár horgástégről, vagy bármilyen móló részről olyan vízben, ami nem kellő mélységű. A múlt héten két olyan esemény történt, ahol fiatal emberek a nyakukat törték, vagy súlyos sérülést szenvedtek azért, mert nem megfelelő vízmélységbe ugrottak fejeseket, és úgy ugráltak be, hogy egyszerűen nyilván a józan észre ezt nem is lehet sokszor megmagyarázni, hogy mire gondoltak közben, hogy ezt hogy fogják abszolválni. Mind a kettőjüket a mentőhelikopter vitte el, és hát lehet, hogy maradandó olyan sérüléseket fognak szenvedni, amivel az életkilátásaik merőben megváltoznak.
Mert hogy ilyenkor akár le is bénulhatnak, hiszen a gerinc szükségű.
Mert hogy ilyenkor egy nyaktörés, egy csigolyatörés, vagy egy gerinctörés nyilván azt is magában hordozza, hogy bizony ez teljesen végleges állapot lesz, így van.
Hívja még fel figyelmet, igen, pont ezt akartam én is kérni, hogy milyen hibákat vétünk még el, amelyek elkerülhetőek lennének.
De hát sokszor elhagyunk időseket, elhagyunk gyermekeket, nem tudjuk a standon, hogy hol vannak a mellettünk, még ott ficánkoló gyerekek, levesszük róluk a szemünket, hogy így mondjam. Azért mindenképpen tudni kell, hogy a 6 éven aluli gyerek semmiképpen nem lehet egyedül a fürdőhelyen. A 12 év alatti úszni nem tudó gyereket is csak felnőtt közvetlen felügyeletemmel lehet bevinni a szabad felszíni vizekbe. Tehát nem lehet olyan, hogy egy 5 éves, vagy egy 8 éves, vagy egy 10 éves gyereket úgy elhagyunk a standon, hogy nem tudjuk, hogy hol van. És ezt sajnos nagyon sokszor látjuk. És az idősekkel is így vagyunk, hogy amellett, hogy tudjuk, hogy sok esetben sajnos már demens, vagy Alzheimer kóros, és nem biztos, hogy még a nevét is meg tudja mondani az idős ember, ott hagyjuk egyedül, És gyakorlatilag az egész déli part rendőrsége, vagy az északi part rendőrsége ezt az urat vagy hölgyet keresi, és aztán a legszerencsésebb esetben nyilván nem a vízben, hanem valahol élve a szárazföldön megtaláljuk, de sajnos ez mindennapos. És mi arra szeretnénk vízi rendőrök emellett felhívni a figyelmet, hogy ebben az extrém hőségben egyébként is kerülni kéne, és már hallottam a korábbi beszélgetést is, és nyilván nem akarom ezt folyamatosan ismételni, de ugye ilyenkor az izzadással ugye nem csak ugye vizet vesztünk, hanem nátriumot vesztünk, ásványanyagokat veszítünk, és ezt az alkohol, vagy a kávé, vagy
nehezen pótoljuk, tehát nem ilyen szerekkel. Igen, bocsánat, önbe kell folytanom a szót, mert el kell köszönnünk. Horváth László rendőrezredest, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét hallották. A mai délelőtt stábja elköszön, holnap is várjuk önöket 9 órától. A mai műsor Gergács Anikó, Barta Bernadett és López Brigitte szerkesztette. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Lajer Rita volt. Rádiózzanak tovább, mert a Hely című műsorunk következik. Szép napot kívánok, Gécsek Tóth Enikőt hallották.